Fiúk, lányok, hölgyek, urak, sziasztok! Üdvözlök mindenkit az Open Office Podcast legújabb adásában, ahol az irodai élet miértjei és hogyanjé mögé kínálunk betekintést nektek. Én a házigazda Palkovics Gábor vagyok. A mai adás témája pedig a pszichológiának kettő olyan sokat emlegetett, de ilyen mélyen talán még sohasem bemutatott ágazata lesz. Az egyik a szervezet pszichológia, a másik pedig a környezet pszichológia, és ennek a két területnek itthon kiemelt szakértője társul hozzá, mint vendég. Mindketten az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának a dolgozói. Az első vendégem Dr. Dúl Andrea lesz. Ő az Ember, Környezet és Tranzakció Intézetnek az intézet igazgatója, ezen belül egyetemi tanára. A második vendégem pedig Dr. Kis Orhidea, aki ugye szintén az ELTE-nek a pedagógiai és pszichológiai karának a dolgozója, de ezen belül a pszichológiai intézet, azon belül a szervezet és vezetés pszichológiai tanszéknek a tanszék vezetője és egyetemi docense egyben. Amiről pedig az adásban beszélgettünk, arról most igazából nagyon nehéz egy ilyen intrót vagy egy előzetest elmondani, mert ahogy Andi is majd fogalmaz az adásban, egy meglepően mély és nagyon sok oldalról sikerült körbejárnunk. Egyáltalán az, hogy mi az, hogy szervezet, mivel is foglalkozik a szervezet pszichológia, illetve a környezet pszichológia, a kettő területnek a partnersége hogyan működik, és ugye, aki már hallott a pszichológiának ennek a két ágáról, nagyon könnyű abba a csapdába esni, ezek ilyen elméletben, elvbe nagyon érdekes és hasznos dolgok, de a gyakorlatban, amikor a céges hétköznapok mennek, amikor megy a tűzoltás, amikor ott van a határidő, akkor hogyan lehet ezekből táplálkozni, hogyan lehet ezekből bármit is meríteni, és ha valamit szeretnék, hogy ez a mai adás elérjen, az az, hogy akik meg fogják most hallgatni, azok pont egy csomagot kapjanak arról, hogy mi is maga ez a kettő terület, és hogy mekkora óriási lehetőség van abban, hogy többet tanuljunk erről. Akár csak mint egy sima hétköznapi dolgozó, akár mint vezető, legyen szó kis, közepes vagy nagy cégről, junior vagy egy senior sokkal tapasztaltabb munkavállalóról. Ennél többet nem is mondhatnék és nem is szeretnék, az időt se húznám. Aki velünk marad, ahogy mondtam, egy nagyon tartalmas, nagyon mély adást fog kapni, és mindenkinek ajánlom, hogy tényleg erre most figyeljetek oda, és ne csak vezetés közben, vagy csak egyéb tevékenység közben tegyétek be a háttérbe, higgyétek el, megéri. Köszönöm, hogy itt vagytok, jó hallgatást, hajrá! Teja, Andi, sziasztok! Üdvít nálunk a Synapse-nek, köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
Mi köszönjük!
Ugye két nagyon komplex és talán sokat emlegetett, de igazából kevésbé ismert téma az, aminek ti a képviselői vagytok. És szeretném, hogyha röviden elmondanátok azt, hogy mi is ez a kettő ágazata a pszichológiának, aminek ti kiemelt szakértői vagytok. De ha kezdjük veled mondjuk.
Jó, szervezetpszichológiával foglalkozunk, és hát ez a szervezetpszichológia, ez tulajdonképpen az emberi kapcsolatokkal foglalkozik leginkább. Legtöbben azzal asszociálják, hogy a szervezetnek a teljesítményének a növelése, a hatékonyság növelése lenne a fő feladata. Természetesen azon keresztül teszi azt meg, hogy foglalkozik az emberek közötti kapcsolatokkal. Nem véletlenül használom ezt az emberi kapcsolatok kifejezést, mert a 70-es években jöttek arra rá, hogy sokkal több a szervezet annál, mint hogy a teljesítményt vagy a hatékonyságot kellene csak nézni objektív mutatókkal, hanem rájöttek arra, hogy ez az egész objektív teljesítménymutatót, ez befolyásolja azt, hogy az emberek között milyen kapcsolat uralkodik. Például a vezetők beosztottak között, milyen kapcsolat áll fenn az emberek között, csoportok között. De tulajdonképpen erre fókuszálja a figyelmét a szervezetpszichológia, hogy a teljesítményt, a hatékonyságot azáltal növelje, hogy az emberi jólétre is odafigyeljen egyben, és lehetőséget adjon arra, hogy a beosztottak elkötelezetten, elégedetten, boldogan végezzék a munkájukat.
Mint a mesében. Köszönöm, Andi, teljeskedek, akkor mondd el, hogy amivel te foglalkozol, az dióhéjba mit is akar.
Igen, én környezetpszichológiával foglalkozom, ami függetlenül is kezelhető a szervezetpszichológiától, úgyhogy erről az oldalról kezdem röviden, és aztán referálnék arra, amit Dea mondott. A környezetpszichológia pszichológia igazából, tehát emberi dolgokkal foglalkozik, az embereken belüli történésekkel, gondolkodás, kreativitás, tehát mindez, ami belül történik egy emberen, és az emberek között is, tehát ez már egy közös kapocs lesz, hogy itt az emberek közötti kapcsolatra is tudunk referálni, de ezt soha nem hagyományos pszichológusként tesszük, hanem az a nagyon erős állításunk, hogy sosem vagyunk környezet nélkül, és ezt most jól megnyomtam mindegyik szót, mert tényleg erről van szó, hiszen a tudatosulásban nem ez szerepel, nem gondolkodom én sem most azon, hogy milyen székben ülök, vagy jól látlak-e téged, Gábor, hanem azon gondolkodom, hogy mit fogok mondani. Ebben az értelemben vagyunk pszichológia, de tulajdonképpen mi partnerként kezeljük a fizikai környezetet bármilyen életkontextusban, ideértve az utazástól kezdve, amikor ebből a csészéből vizet fogok inni, akkor is, hogy a csésze milyen módon idézőjelbetéve vesz részt ebben, lehetővé teszi, vagy kicsúszik a kezemből, vagy nem fér a kezembe. Tehát a fizikai környezetnek a sajátosságait azonos érvénnyel vesszük figyelembe mindenféle emberi helyzetben, és így csatlakozik a szervezet pszichológiához, hiszen, amiről Dea beszélt, az emberi kapcsolatok sincsenek soha fizikai környezet nélkül. Tehát az, amikor a dolgozó jól érzi magát, akkor annak is megvannak a fizikai környezeti feltételei. Amikor nem hatékony egy megbeszélés, akkor azon kívül, hogy lehet, hogy ügyetlenek a felek, vagy valami miatt nem értik meg egymást, abban is benne van a környezet. Tehát, hogy gyakorlatilag összekapcsoljuk most ezt, de amúgy is arról szól, hogy környezet emberekkel, emberek körül, és az emberek környezetben.
Most hallgatlak titeket, ahogy te is utaltál, Randi, azon gondolkoztam, hogy valójában ez a kettő területe a pszichológiának igazából a mindennapi életet írja le. Hiszen mint emberek emberekkel kapcsolódunk, magánélet, munka, közéletbe, az utcán megyünk, ott is van mindig egy közeg, ott is van bármilyen kapcsolás, akár csak egy összenézés, vagy hogy egy járdát használunk, egy sávba megyünk az autóval, és a többi. Mégis azt látom, és most a munkánk, vagy a sinálsznak a munkájára vonatkozóan is, hogy ezeket annyira természetesnek vesszük, vagy annyira csak az egyik végéről próbáljuk ezt megfogni. Mindig a hozzánk legközelebb eső, vagy inkább legkézenfekvő végéről próbáljuk megfogni. Az irodáknál maradok, például merem ezt mondani, kivétel nélkül bármikor irodáról beszélek munkaügybe, meeting, vagy egy látogatás, a hőfoknak a kérdése, az akusztikának a kérdése mindig bőjön, illetve a térben lévő zöld, nem a szín, hanem a növények és a különböző természetes elemeknek a része, ami szerintem pont tök jó leképezi azt, hogy amit leginkább látok, hogy a fizikai térrel valahogy mindenki könnyebben keresi abba a hibát, vagy könnyebben azonosítja azt, hogy valamiért én talán nem érzem jól magat, vagy ha valami zavar, akkor az inkább a fizikai térrel függ össze, és könnyebben beszél róla, amikor az emberi kapcsolatokról van szó, és azt kéne felszínre hozni, vagy kimondani, hogy ott mi van a szőnyeg alá söpörve, ez egy sokkal-sokkal fájdalmasabb, vagy nehezebb, sokszor lehetetlen feladat.
Szabad veled nagyon nem egyetérteni? Mert most
kérlek,
én
azt
szeretném kifejteni, hogy ez valójában igazából azért van fordítva teljesen pszichológiailag. Tehát, hogy az a fajta, hogy úgy mondjam, mindennapi, vagy ha erősebb szót használnék, laikus interakció, amiben bizonyos dolgok már a szakmát érintik, tehát azt már mindenki tudja, és egyfajta divat is, hogy beszéljünk a világításról, vagy beszéljünk a légcserélőről, vagy egyebekről, de vagy technológiai szempontból, vagy valamilyen más pszichológiai értelemben véve nagyon felszínesen történik ezekről a beszélgetés.
Ez így van.
Igen, tehát hogy az, amikor elmondja valaki, hogy itt nem oké a megvilágítás, akkor egy élményről beszél, egy olyan felszínes élményről, ami érinti őt, de itt jön be a pszichológia, ami ezt a dolgot fel tudja fejteni, a mögöttes tényezőket ki tudja bontani, és akkor kiderül, hogy valójában itt arról van szó, hogy igazából konfliktusban vagyok a főnökömmel, és ezért gondolom azt, vagy éppen nem, mert azért vagyok konfliktusban a főnökömmel, mert a megvilágítás ilyen, hogy ez nem triviális, és én nagyon örülök annak a dolognak, hogy beszélünk a fizikai környezetről, egyébként nem beszélünk eleget, és nem a megfelelő mélységgel, és nem a megfelelő merítéssel, tehát hogy a pszichológia ebből az igazi pszichológia nagyon hiányzik, tehát a szókészlet már megvan, meg a hajlandó megvan, de a tudás nagyon sokszor azt érzem, hogy még mélyíthető. A másik meg az, hogy ha beszélünk is erről, nagyon egysíkúan tesszük. Ebben az értelemben igazad van, hogy ja igen, hát a világítás, és nehéz a kapcsolatokról beszélni, de én itt adnám mindjárt a szót a Deának, hogy valójában az történik, hogy amikor a fizikai környezeti tényezők mélyen befúródnak a dologba, és ott ilyen lappangó módon munkálkodnak, mert nem oké a helyzet valami miatt, na akkor viszont előjövünk a társas tényezőkkel. Ezt a pszichológiában úgy is hívjuk, hogy társas tulajdonítás, vagy szakszó valaki érdekel, társas attribúció. Tehát azt fogom mondani, hogy hú, de hülye, buta, nem tudom, ellenséges ez az ember, holott túl közelülünk valójában. Vagy van egy állandó privát szféra sérelem, most nagyon előre szaladtam, de hogy valójában arról van szó, hogy az emberi kapcsolatoknak tulajdonítunk olyan dolgokat, amit nagyon sokszor az emberi kapcsolatok fizikai kontextusából származnak, és nem vagyunk ezzel egyik oldalon se tisztában. Tehát azzal teljesen egyetértek, hogy az emberi kapcsolatokat is nehezen kezeljük, de legalább a fizikai környezetet is.
Ezt csak megerősíteni tudom, amikor mondtad ezt a kijelentést, akkor azt akartam mondani, hogy ez egy kicsit azért másképp van. A fizikai környezetnek a hatásait azt nem feltétlenül tudjuk tudatosítani, úgy, ahogy az emberi kapcsolatokkal való problémáinkat sem tudjuk tudatosítani feltétlenül. És hogy mi ott lépünk be a képbe, amikor valóban vannak, tehát mondjuk felmerül egy krízis helyzet, felmerül egy konfliktus helyzet, felmerül egy probléma a cégen belül, a szervezeteken belül.
Például mire gondolsz?
Hát például nagyon gyorsan helyzet. Át kell szervezni valamit. Például ki kell engedni a kezünkből a kontrollt valami miatt. Most tudom, hogy nagyon agyon van szajkózva, de jött a járványügyi helyzet, így van. És akkor hirtelen meg kellett tanulni azt, hogy hogyan lehet átszervezni a munkaformákat nagyon gyorsan, hogyan lehet ugyanazokat a folyamatokat nagyon hasonlóképpen kontrollat tartani, amit az ember kontrollat tartott az irodájában vezetőként. Tehát van egy nagyon éles, akut helyzet, amit meg kell oldani, és onnantól fogva ugye sokkal inkább háttérbe kerülnek azok a tényezők is, hogy akkor mi van az emberi kapcsolatokkal. Tehát, hogy érezzük, hogy van valami probléma, érezzük, hogy nem működnek zsírozottan a dolgok, mivel gyorsan kell cselekedni hajrában, ezért nem is tudunk odafigyelni az apró részletekre, de nagyon sok minden pont ott siklik el. És ezek már nem tudatosuló dolgok, tehát az emberi problémákról sem tudunk olyan nyugodtan, kiegyensúlyozottan, tudatosan beszélgetni, mint ahogy azt mi gondoljuk egyébként. A pszichológia mindig azt mondja, hogy sokkal többet gondolunk magunkról, mint amennyire egyébként képesek vagyunk. Például azt gondoljuk, hogy nagyon szépen tudjuk kezelni az emberi kapcsolatokat, pontosan tudjuk, mi zajlik körülöttünk, holott nem valószínű, hogy ezt az ember általában jól tudja észlelni és jól tudja kezelni.
A munkavilágába főképp aki a versenyistáló szó jut eszembe, de mondjuk azt, hogy a modern munkavilág, a fehér galléros modern munkavilágába, ilyen szinten akár csak saját magunknak azt beismerni, hogy igen, fogalmam nincs, hogy mi a fene történik körülöttem, lehet, hogy jobb megfigyelővé kéne váljak, vagy lehet, hogy el kéne gondolkozzak, és nem csak így ítélkezni, és ha bevezetőkről beszélünk, azonnal döntéseket hozni, vagy talán a tűzoltásszól jobb. Én nagyon gyakran látom azt, hogy és a gondolatom is innen jött, hogy azonnal megoldásfókuszval próbálunk lenni. És amikor mondta, hogy meetingeken ülök, elképesztő nehéz a problémáról beszélni. Mert amikor meg is kezdjük, hogy vagytok, mi az, ami jól működik, mi az, ami nem, óriási meló, 5-6 miért kérdés föl kell tenni, amik talán megérkezünk oda, hogy kimond, megfogalmaz egy olyasmi mondatot, hogy lehet, hogy az lehetne jobb. És akkor már van valami, hogy mi az, ami jobb lehetne, de miért? És hogy viszont a megoldásra azonnal az, hogy szerintem ide több függöny kéne, most pont egy függönyre néztem. Szerintem az akusztikát meg kéne oldani, hogy láttam, vannak ilyen paravánok föltenni, vagy több asztal, kevesebb asztal. Nektek van asztal, ugye? Egy asztal mennyibe kerül? Oké, kösz, vesszük, vagy nem vesszük. Hogy nagyon megoldásfókuszúak, és amiért örültem is, hogy eljöttetek hozzánk, hogy ez nagyon gyakorlati oldal, hívjuk így. És a legtöbb céges szenárióba nagyon könnyű gyakorlati oldalra fókuszálunk. Rúgjuk ki, vegyük föl, léptessük elő, vegyük meg, tegyük arrébb, forgassuk el, és a többi. De pont a mögöttes, most hívom úgy, hogy miértek. Nekem a pszichológia kicsit a miértekre ad választ, és talán még a hogyanra meg legondolok a mire is, de inkább most a miértek vannak az én fejemben ezzel kapcsolatban, és amire kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok ezt a kérdést, hogy hogyan lehetne, vagy hogyan lehet jobban ezt a nagyon elméletinek tűnő területet, mint a pszichológia, jobban behozni egy átlag dolgozó vagy átlag vezetőnek a mindennapjába, akár környezeti oldalról, akár emberi kapcsolat oldalról, hogy ez a megoldás fókuszról kicsit így a figyelem fókusz, vagy megértés és fókuszra menjenek.
Megoldás fókusszal igazából nem nagyon van gond. Akkor van gond, ugye a miértekkel úgy foglalkozik a szervezetpszichológia is, vagy a vezetőfejlesztés, hogy a miértek hogyan magyarázzák meg az itt és mostokat. És az itt és mostból pedig elindul a jelenbeli és a jövőbeli problémák megoldása irányába. Tehát nem az a gond, hogy megoldásorientált a gyakorlati élet, hanem az a probléma, amikor nem igazán tudjuk azt, hogy a miértek hogyan állnak össze, úgyhogy tanuljunk belőle, és a valódi megoldásokat próbáljuk megtalálni. Ezek, amiket például felvetettél most, hogy hogyan cseréljünk ki egy függönyt, azok ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen még fél megoldások sem, hanem helyettesítő megoldások tulajdonképpen, és itt segít a szervezetpszichológia, hogy például diagnosztizálja a valódi problémát. Vagy például, mit tudom én, fennálló tanult modelleket, azokat beviszi egy szervezetbe, és azt mondja, hogy oké, akkor rendszer szinten, lépésről lépésre, bármilyen modell segítségével gondolj végig azt, hogy mi itt a probléma valójában. A gyors megoldásokat próbáljuk elkerülni. Nézzük meg, hogy a miértek az itt és mostban milyen problémát generáltak, és ne a problémán agyaljunk, hanem a probléma után próbáljunk egy célt találni. Nézzük meg, hogy hogyan lehet célokat megfogalmazni, célokat föl fölbontani, és akkor a gyakorlati megoldások pontosan mik lesznek. Így lehet bevinni a szervezet pszichológiát a gyakorlati életbe, vagy akár a vezető attitűdjének a megváltoztatását ezzel kapcsolatban, hogy segít a szervezet pszichológiát diagnosztizálni, és utána az itt és mostra helyezni a fókuszt, majd pedig megtalálni a megfelelő megoldásokat, és ezeket műveletekre bontani. És akkor nyilván utána el kell kezdeni egyeztetni a HR-essel, akár a középvezetőkkel, meg kell nézni, hogy milyen célok mentén képezzünk, segítsünk, támogassunk, és akkor ennek fényében pedig megfelelő szakemberekkel fel kell venni a kapcsolatot.
Ezt akartam pont kérdni tőled, hogy a szervezetpszichológiának ki az alanya. Tehát, hogy amikor egy szervezet pszichológus vagy egy csoportja belép egy cégbe, most sem vagyunk annál, hogy egy céges közeg, kikkel kell nekik beszélni? Mindenkivel, milyen szinttel, vagy milyennek a sorrendje? Ki az alany?
A kört azt mindig az határozza meg, hogy kiket érint a probléma. Tehát ugye, mikor bemegy egy szervezetpszichológus, a szervezet az alany tulajdonképpen, vele foglalkozunk a szervezettel, és a szervezeten belül annak a fényében, hogy mi mit látunk, kikkel beszélgetünk, mit tudunk meg, ha megfigyelünk, akkor miket tudunk megfigyelni, annak a fényében beszűkíti annak a körét, hogy kikkel érdemes foglalkozni. Középvezetőkkel, felsővezetéssel, a felsővezetés a stratégiához kell hozzásegíteni. A középvezetőket mondjuk abban, hogy hogyan delegáljanak, hogyan közvetítsenek a felsővezetés és a beosztottak között, hogyan adjanak visszajelzéseket netán, és a beosztottakkal pedig úgy, hogy valóban hogyan érvényesítik a saját érdekeiket, érvényesítik-e, nem érvényesítik, milyen szintű a jólétük, mennyire elkötelezettek, mennyire világos számukra az, hogy mit kell csinálni, mi az érzésük a saját középvezetőjükkel kapcsolatban, ez az érzés miből fakad, hogyan lehet a csoportok működését hatékonyabbá tenni, tehát mindig az a kör az, akit megszólítunk, akinél van a labda, akinél van a probléma.
Délebb akartál amit mondani?
Igen, egyrészt szeretném jelezni, hogy nagyon mély lett ez a beszélgetés, tehát nagyon hirtelen
lebújtok.
Ja, igen, és ez nagyon-nagyon izgi számomra. Másik meg, hogy félig meddig mindkettőtök felé egy kérdés nekem, mert én ugye nem vagyok szervezetpszichológus, csak hogy valahogy az a benyomásom, hogy talán a vezetőségnek a fogalma egy kicsit kell, hogy árnyalódjon a 21. században, mert hogy nem bántva senkit, vagy remélem senki nem fogja a hallgatóság közül sem magára venni, én magam vezetőként ezt tapasztalom, hogy attól, hogy egy témához nagyon jól értek, kiválasztottam egy szervezetben vezetői szerepre. És ez bizony a szakértelem nem garantálja, hogy vezetőként is jó vagyok. Tehát, hogy a vezetés pszichológiának, a szervezet pszichológiának, a vezetés pszichológia legalább ugyanennyire ága. Tehát az egyik gondolatom az, hogy a vezetőnek magának érdemes ebbe energiát fecsölni, hogy a rutin, a szakmai területen eltöltött évek, az emberekkel eltöltött évek nem hozza meg automatikusan sem az általános vezetői képességet, sem pedig egy ekkorát fordult a világ, és most nem akarom mondom a Covidot, de csak egy szó, és itt van egy háborús helyzet, egy ökológiai problémakör, egy infláció, egy emberi elfáradás, a kiégés problematikája, szóval ez egy másik világ. A hibrid irodák, a netes kommunikáció, ez így puty elvágódott egyszer csak, és belecsöppentünk egy totálisan másik kontextusba, ahol az addig se biztosan érvényes rutinok, tuti nem érvényesek. Ez az egyik. A másik meg, ami egy gondolatom még, hogy a 21. században az is egy nagyon izgalmas változás, hogy én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy a Leonardo kora lejárt. Tehát, hogy egy emberben nem tud összpontosítani.
A zsenik.
Igen, tehát, hogy mindenki ért és valamiféle mindenhez, és hogy egy ember mindenhez tud érteni. Tehát én azt gondolom, hogy itt olyan együttműködésekre van szükség a szervezeten belül is, amikor a szervezetpszichológia önálló szakértelmet kap. Tehát most nem akarom a HR-t sem megcélozni, vagy ilyesmi, de hogy azok a tudások is nagyon jól át kell, hogy szervüljenek szervezetpszichológiával, és a szervezetpszichológia szerintem, és ugyanígy a környezetpszichológia saját jogon sokkal nagyobb terepet kell, hogy kapjon. Mert nincsenek evidens megoldások, mint ahogy nincs ilyen se, hogy automatikusan megoldjuk akármilyen problémát, üljünk le, beszéljük meg, mondd el, de most már akkor felejtsd el, és dolgozzál rendesen. Ugyanígy a triviális és nagyon hétköznapi megoldások a függönycserével, ez egy felszín, ami alatt hatalmas, bugyborgó, forrongó pszichológiai dinamika van, amihez speciális szakértelem szükséges, mint ahogy nem gyártunk cipőt se, pedig mindenki tudna valamiféle cipőt csinálni.
Valamiért, igen.
Igen, de hogy a pszichológia önálló szakértelem, amihez önálló magas szintű szakmai tudások vannak.
Amit most leírtál, próbálom összefoglalni a jelen korunkat körülvevő állandó változás és iszonyú durva nyomások, amik alatt voltunk és vagyunk, hogy látjátok, hogy amit szintén mondtál, Andi, hogy amit én megoldásfókusznak hívtam, te inkább úgy, hogy egy nagyon felszínes, rövidtávú megoldások, hogy ez nem egy korábbi rendszerre szokott, korábbi gondolkodás szerint magát vezetőnek és őrájuk is vezetőként tekintő rétegnek a küzdése azzal, hogy a régi szép időket próbálják visszahúzni, és pont annyira hasonulni, vagy megfelelni ennek a modern kornak a nyomásainak, hogy még ne adják fel azt, ami szerint ők vezetők voltak, vagy vezetők lettek régen?
Azt gondolom erről, hogy ez ennél általánosabb is. Az életünket a rutinok határozzák meg.
Ez az időtől független?
Ez időtől és szereptől is. Tehát okay. Én nem szeretnék egyetlen generációt, vagy egyetlen életszakaszban levő embercsoportot se azzal megcímkézni, hogy ragaszkodik a régihez. Ez mindannyiunkra jellemző. Tehát a rutinok, a beidegződések nagyon sokat segítenek a mindennapi életben.
Megkönnyítik az életet.
Igen, és ebben nincsen negatív. Tehát egy kicsi se. Tehát ebben nem, ezt nem kell lebecsülni. Ez valami elképesztő fontos. Most nyúltál a csészéért, és közben látom a szemeden, hogy rám figyelsz. De nem tudtad volna megcsinálni, ha nincsen egy rutin az életedben. És ez egy nagyobb léptékben is így van. Tehát akár nem akarok más témára átlovagolni, csak az, hogy miért nem szokunk le az autózásról. Ennek egy masszív története az, hogy az a rutin van, egyszer másik táskámba van bepakolva, és ezért nem fogok biciklizni ma reggel. És ez nem ilyen tudatos döntés kérdése. És ennek van egy pszichológiai előnye is, tehát amit megszoktam, ami bevált, az könnyen megy, az komfortos, abban hatékonynak érzem magam. Tehát igaz, amit mondtál, én csak az előjelét szeretném levenni erről, de hogy ettől még a mondásod igaz, mert hogy mindenkinek ebben az új helyzetben elég masszív emlékeztetők vannak arról, hogy hello, más a világ. Ebben érdemes felülvizsgálni az eddigi rutinjait, és ebben szintén a pszichológia, de nem a triviál, vagy ez a teljesen ilyen hétköznapilag értelmezett, ilyen benne van mindannyiunknak, mindannyian értünk hozzá, hanem hogy az a fajta szakértelem, ami ezt leírja, az nagyon sokat segíthet. Szóval én azt gondolom, hogy nem lehet enélkül a 21. században.
Ez a szakértelem jelenleg mennyire van rá kereslet a magyar piacon? Most nem a magánemberekre gondolok, hanem céges oldalról, mind a szervezetpszichológiára, mind pedig a környezetpszichológiára. Mennyire keresnek titeket, hogy mennyire van meg a párbeszéd köztetek, mint most azt mondja elmélet, és bocsánat, hogyha ezt most nem a legjobb szót használom, és a gyakorlat között, ahol ténylegesen ott a munkakörnyezet, és ott van maga a céges szervezet. Milyen a párbeszéd?
Hát én azt látom, hogy azért párbeszéd van. Elég sokan jönnek például már, bocsánat, olyan képzésekre hozzánk, ahol legalább egyfajta coaching szemletet tudnak kapni. Tehát érzik azt, hogy másképp kéne foglalkozni az emberekkel. Érzik azt, hogy valamiféle támogató vezetői attitűdöt kéne megmutatni.
Vezetők mennek hozzátok ezekre a képzésekre.
Így van, aha. Vezetők jönnek sokszor. És
ezek milyen képzések?
Hát például coaching képzés. Van egy coaching képzésünk. Itt például előfordulnak olyanok, akik maguk is coachok szeretnének lenni, de sokan azért jönnek, mert coaching szemléletet szeretnének beiktatni a saját vezetői stílusukba, vezetői, hétköznapi vezetői viselkedésükbe, azaz érzik annak a szükségét, hogy itt másra van most már szükség, mint a szakértelem, vagy többre van szükség, mint a szakértelem, és az az érzésünk, illetve azt látjuk, hogy nagyon meg kell nyugtatni jelen pillanatban is a vezetőket azzal kapcsolatban, hogy nem feltétlenül kell mindenhez értenie egy vezetőnek, hanem a vezetőnek ahhoz kell értenie, hogy egy csapatot, amit irányít, azt hogyan tud motiválni, hogyan tud felkészíteni, hogyan tud egyben tartani, hogy egy szervezet számára fontos cél megvalósuljon, és ebben sokkal több minden van, vagy sokkal több mindent kell ebbe beleraknia, mint azt, hogy mindenhez értsen.
Két adással, három, nem is tudom, amelyik hányásak korábban, de ugyanaz a kérdés szintén följött, hogy az egyéni hozzájáruló, vagy akkor a szakember mondjuk úgy, mikor egy ilyen embert léptetnek elő vezetői szerepbe, mert ő a legjobb abban, amit csinál. Szerintem te is erre utaltál, Andi, hogy kell te vezető, te vagy a legjobb, akkor te lesz a vezető, és ez a mindset váltás, vagy igazából készségváltás, hogy te már nem az eredményért felelsz, hogy mint szakértő te azt a folyamatot a végéig elviszed, és berakod a bármilyen terméket is a végén, hanem te az emberekért felelsz elvileg, akik meg a folyamatokért felelnek, és ez két teljesen különböző szakterület, és a mikromanagement szó még a felvétel előtt följött köztünk az előbeszélgetés során, hogy nagyon sokszor látom azt olyan vezetőknél, akik szakértőbb lettek vezetők, hogy inkább el akarják mondani, mint egy ilyen jó szándékú szülő, hogy ne úgy csináld, majd én megmondom, mert ezt már csináltam 10-szer, tedd oda, az úgy nem lesz jó. Ami vezetőként megvan az a nagyon junior tapasztalatlan réteg, akinek még erre szüksége van, ténylegesen mondnak, hogy hová rakjam, mert fogalmam nincs, de a fölött ez meg egy nagyon elnyomó kontra, és nagyon nem tudom, mi a bátorítónak az ellentéte.
Hát egy nem
antibátorító.
nem partnerként kezeli.
Abszolút, és amit most be akarok hozni ezzel, hogy szervezetpszichológus meg szervezetfejlesztő válogatja, hogy hogyan reagál arra a szóra, hogy vezetési stílus. Ti hogyan gondoltok erre a szóra? Hogy van olyan vezetői stílus, hogy valakinek van egy darab vezetői stílus, és azt inkább a személlyel kéne azonosítani? Én amúgy nem ezt gondolom. Vagy az, hogy az adott vezetetthez kéne igazítani a vezetőnek, akár így a vezetői stílusát.
Hát azért ezt már régóta tudjuk, hogy inkább arra kell odafigyelni, hogy kit vezetünk. Tehát, hogy számtalan olyan tényezőtől...
Ezt nagyon kevesen tudják, ezért fontos, hogy
kevesen tudják, pedig ezek viszonylag már azért 20-30 éve köztudottak, ez a furcsa.
A tudományban,
igen. Hát pont ezt kell valahogy lefordítani, vagy pont ezt kellene valahogy üzenni, vagy pont ezt kellene valahogy jobban eljuttatni a vezetőkhöz, hogy nagyon attól függ a vezetésnek a stílusa, hogy mi történik a környezetünkben. A helyzetfüggő vezetési modellek például pont ezt mondják ki, hogy akkor vannak a helyzetek, ami lehet a beosztottaknak az érettségi szintje, motivációs szintje, tudás szintje, de lehet a feladatnak a komplexitása, és én ahhoz kell illesztem a vezetési stílusomat. Tehát, hogy ezek tudnak igazán hatékonyak lenni, amikor én tudok különböző stílusok között viszonylag rugalmasan lavírozni. És ezekben komfortosnak érzem magam, és ez teljesen más képesség, mint az, hogy rengeteg tudásom van valamilyen területről. Tehát, hogy ez egy rugalmasság, ez egy flexibilitás a szerepek közötti utazás, szemben azzal, hogy toppon vagyok, hogy tudom, gyakorlatilag mivel foglalkozunk, hogy kompetens vagyok, hogy tudással rendelkezem. Ez egy másfajta működés vezetői szinten.
Egyre jobban dübörög az együttműködés a mindennapok, vagy az üzleti szféra és az akadémiai szféra között a környezetpszichológiát tekintve. Tehát ez jellegzetesen úgy megy, nagyon tetszetős egyébként ez a mód, hogy valami történik az akadémiai életben, egy esemény, egy konferencia, egy előadás, és akkor utána elkezdenek csörögni a telefonok. Tehát azt lehet látni, és mondhatom jelen időben, hogy elkezdenek. És hogy azt látom, hogy van egy ilyen útkeresés, akár abban a tekintetben is, amit a Dea mond, hogy mit csináljak. Tehát, hogy egy picit így a vezetői skillek tekintetében nyissunk, hogy akkor itt a rugalmasságot támogassuk meg, de hogy ennek kifejezetten van egy ilyen környezeti. Tehát így az emberek így, wow, tényleg? Tehát, hogy ezek vannak itt a környezeti helyzetekben, és akkor most már értem, hogy miért nem működik a serdesz.
Tudsz egy példát mondani?
Hát egész konkrétan ez a szituáció, hogy így nem olyan nagyon régen egy nagyobb eseményen is elhangzott, hogy milyen jól működik ez, hogy most a COVID után ugye nem nagyon akar a munkavállaló bejönni, de hogy mivel megteremtették ezt, hogy akkor legyen egy ilyen shared desk rendszer, vagy egy ilyen beosztás alapján Excel táblázatba szépen befoglalják.
Foglalják, igen.
Igen, és akkor mindenki azt mondta a HR-es kollega, hogy hú, hát is ez nagyon jól működik, és akkor csak hát ugye az a probléma, és akkor így mellesleg mondta, hogy hát igen, hát ez nehéz, mert hát azért ugye az emberek mégiscsak hát előre befoglalják, és akkor nincs szabad tárgyaló, és akkor így elmentünk ebbe a... Ja, persze. Olyan szépen ki lehetett ezt bontani, hogy ja, hát igen, nem, tehát az emberek elkezdik befoglalni, mert territoriálisak. És akkor, hogy ez azt jelenti, hogy az én asztalommal tesz, amikor azt mondják, hogy meg kell osztanom másokkal, az emberek fejében nincs benne ez, hogy ez milyen gazdaságos, meg milyen nagyon jó lesz, hanem ez az én asztalom. És ha 3 hónapig se jövök be, akkor is az én asztalom, tehát milyen dolog, hogy te ott ülsz, vagy befoglalhatja valaki, és itt szépen le lehetett mélyíteni ezt a dolgot, hogy uram még, hát ezek a nagyon triviálisnak tűnő dolgok, hogy hát persze jól működik, hiszen mindig tele van az Excel. Mikor benne vagyunk a helyzetben, akkor pont elég jól van a tér kihasználva. De azért így most már akkor értem, hogy miért nem működik, és miért van konfliktus, és miért van az, hogy bejön a munkavállaló, és azt mondja, hogy ide ne üljél, de hát befoglaltam, de akkor is ez az én asztalom. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon mindennapi példa, nagyon, nagyon jellegzetesen akut, leesik akut a tantusz. Példa. Igen, és hogy így leesik, hogy ja, igen. És akkor jönnek kérések, különböző léptékűek, tehát van, amikor egy-egy konzultációra van igény.
És akkor egy HR vezető, vagy ügyvezető, vagy ki az, aki megkeres titeket?
Hát a HR-es általában, vagy hogyha olyan a helyzet, hogy a szervezetnél van pszichológus, akkor a pszichológussal nagyon könnyen van közös nyelv.
És milyen gyakran találkozol ezzel, hogy van egy szervezetnél egy pszichológus?
Erről az oldalról, ahol engem megkeresnek, ott ritkán találkozom ezzel, de annak lehet, hogy más a tapasztalata, de a környezet oldaláról ott inkább az van, hogy ott azt így kezelik, tehát, hogy van egy tervezőcsapat, akkor ők nyilván fölmérik az igényeket, megcsinálják a tervezést, és akkor működtetjük, ahogy működtetjük, csak ott ugye van egy rés. Tehát a mindennapi működések, meg ahogyan a tervező gondolkodik, még ha időnként vannak találkozások, mert megkérdeztük a csapatot, akkor sincs az a közvetítő közeg, az a habarcs, ami a környezetpszichológia lenne, amitől mondjuk ezt megtudom, hogy jó, oké, van egy személyre szabási igény a szervezetben, de akkor mondjuk egy ügyféltérbe kiteltem a Hello Kittit, és ez megint a triviál szint, hogy ez nem ennyi, mert bizonyos esetekben kitehetem a Hello Kitty-met, és akkor ez nekem nagyon fontos lesz, más esetekben meg óvni kell a brand kommunikációt. Onnantól bonyolódik a dolog. De van, egyre növekszik sok léptékben, tehát a mikrohelyzetektől egészen a cég, a megközelítés élmény, tehát hogy hogyan lehet eljutni valahova, hogy csak autóval, a parkolási problematika.
Igen,
a
lokáció.
Igen, tehát a megérkezés élmény, mi ezt így hívjuk. Tehát nagy léptékekben is van.
Mert most elmondtál ezt a példát, amikor színpadra kell állni, vagy egy rendezvényen, vagy valamilyen hivatalos formán el kell mondani, hogy milyen jól működik a XYZ, mondjuk akkor a dashering milyen működik, mert hogy van rendszerünk, nagyon szereti kollégák, volt egy projekt, és akkor ki vannak vetítve a számok, az átállás. Ez egy sikersztori, ahogy hivatalosan mesélnek erről, vagy beszélnek erről a cégek, akár nagy plánum előtt, akár csak egy négy szem közötti beszélgetés során, tök szuper, minden oké. Okay. És amint kicsit az ember belemegy, hogy oké, és akkor hány szabad asztalotok van általában, vagy mi a kihasználtság? Egy sima egyszerű kérdés. Ja, nem tudjuk, vagy nem mérjük, vagy ennyi. És ez jó? Nem jó? Ez volt a célotok? Ezt akartatok elérni? Ez alacsony a fölöttem? Hát igen, ez a folyamat alakul, stb. Tehát amint az ember elkezd így beleásni abba, hogy az üzenet mögött mi van, és én most akkor a sima pszichológiára térek, tehát a normál, tehát amikor az ember egyenileg saját magába, az önismeret, azt akartam mondani. Önismerettel foglalkozunk ott, és ugye azon múlik, hogy te mit viszel oda az adott pszichológushoz, hogy te mit mondasz magadról. Nyilván, ha az ember nem őszinte, vagy nem mondja el, csak felszínesen próbálja letudni, hogy én eljöttem, mert tudom, hogy fontos eljönni, és okézz le, hogy én jól vagyok, hogy ne kelljen többet eljönni hozzád. Ezt nagyon gyakran érzem szervezeteknél is, hogy nagyon felszínesen fogják, és igazából már úgy akarják elkönyvelni, hogy neki pont annyi segítség kell, hogy valaki elmondja, hogy már mindent jól csináltál, nagyon ügyes, okos vagy, te vagy a követendő példa, és akkor kapsz egy díjat, mint az év XY milyen irodája, vagy terev, vagy mint szervezetfejlesztő vezető, HR ügyvezetője, és a többi. Miközben a valóság mögötte a tényleges élmény, a tényleges megélés, az lappang valahol, és senki se beszél róla. Hiszen, hogyha nagy plénum előtt valaki csak a sikereket ünnepli meg, és ez egy abszolút egy szervezeti kérdés, hogy hogyan kezelik a sikernek a hiányát, hogyan kezelik a problémákat, és hogy mi van a fókusz, és én sokat dolgozok külföldön is, és amiben látok különbséget gyakran, Magyarország hátrányára sajnos, hogy külföldön nagyobb a nyitottság arra, hogy ne csak a sikerekről beszéljünk, és akár csak egy szűk körbe kimondjuk, hogy ja, amúgy ezt nem tudjuk, ez nem megy, ez gond, és jó kérdés, hogy ezzel mi a fenét is kéne csináljunk. Itthon kevesebb példát adok, hogy valaki ténylegesen ez az szervezeti önismeret és őszintesség megvan, hogy nekünk ezzel gondunk van, és ha már elmennek hozzátok, szerintem az már elképesztő jó dolog, a kérdésben nem az, hogy, és ez most egy kérdés hozzád, de a elsősorban, hogyha te találkozz egy szervezettel, hogy lehet, hogy valami gond van, és lehet, hogy ami ezt értesz, az talán nekünk majd egy picit lehet, hogy kell majd egyszer valamikor, akkor az a szervezeti önismeret, őszintesség, felelősségvállalás kérdését te, hogy látod, mennyire vannak tisztában a saját határaikkal a szervezetek, vagy a vezetők?
Kicsit visszalépnék az előző példádra. Nagyon gyakori tapasztalatunk, hogy a diagnosztika, maga a szervezeti
ez
diagnózis, az eljut egy darabig, teljesen nyitottak arra, hogy megtudják, hogy mi a gond a szervezetben, tehát hogy kíváncsiak, szeretnék megtapasztalni, szeretnék megtudni azt, hogy mi a probléma, és miért nem működnek a dolgok, és akkor ott megáll a folyamat. Tehát maga a fejlesztés része, vagy maga az, amivé tudna ez az egész diagnózis alakulni, az nem történik meg. Nagyon gyakran az az élményünk, hogy addig kérnek föl, ameddig megmutatjuk egy zárt körnek, természetesen egy jelentés formájában, mi történik a szervezetben, és akkor utána várnánk azt, hogy de jó lenne, hogyha végigcsinálhatnánk a folyamatot, és a fejlesztés része is meg lenne. Na hát ez általában el szokott maradni. Tehát az az érdekes, hogy mikor nagyjából befogadják, mondtad az önismeret, nagyjából befogadom azt, hogy hát nem minden működik nagyon jól, és hogy vannak gondok, de utána van egy olyan önbizalom, vagy legalábbis egy fölvállalt önbizalom, hogy de ezt mi meg tudjuk oldani, köszönjük szépen, nem kérünk segítséget. Tehát, hogy ez az általános tapasztalat. Azért vannak szervezetek, akik tovább viszik ezt a dolgot, tehát nem túl gyakori ilyen élmény ér bennünket, de van olyan, hogy valóban végig tudjuk vinni a fejlesztést, és akkor látjuk azt, hogy a végére tudtunk érni. Úgyhogy...
És ez miért lehet szerintetek ez a...
Gyorsaság.
Ezt most, hogy gyávaságnak hívom, aztán lehet, hogy nem az, de én most annak
Hát nem csak az, hanem a gyorsaság is. Tehát azt látják a szervezetek általában, hogy folyamatos változás alatt kell lenni. Látják, hogy a másik is változik, akkor nekem is kell. Ha nem is kell, akkor is kell változnom, folyamatosan nyitottnak kell lennem, folyamatosan pörögni kell, és ez a pörgés, ez a gyorsaság általában nem ad lehetőséget a tanulásra. Tehát nem ad lehetőséget arra, hogy egy pillanatra megálljunk, szembenézzünk, elgondolkodjunk, elkezdjük feldolgozni a kapott, nem tudom, visszajelzéseket, és ténylegesen elgondolkodjunk nagyon sok szinten, azon, akár ergonómiai, környezetpszichológiai szinten, HR szinten, vezetői szinten, kultúra szintjén, hogy akkor nekünk mi mindenben kéne megváltoztatnunk a működésünket. Gondoljunk csak bele, mennyire nagyon bonyolult és nagyon sokrétű változást indukálhat egy ilyen szembesítés, hogy akkor jó, de hogy nagyon rövid távon, itt ki fognak égni a kollégák, és nagyon magas lesz a fluktuáció. Nagyon magas szintű az elégedetlenség. És akkor bele kell menni abba, hogy akkor ugyan miért. És akkor lehet, hogy megijed a szervezet attól, hogy hány szinten történik majd beavatkozás. És akkor közben pörögni kell, változni kell, lépést kell tartani. Tehát, hogy az objektív, megfogható, a vezetői kompetenciákhoz könnyebben hozzátartozó dolgokhoz nyújtnak, hogy ehhez értek, ezt csinálom. Ahhoz nem értek, de nincs is időm ezzel foglalkozni. Tehát gazdaságosan működik a vezető is, és akkor betolja a szervezetet egy ilyen robotgépbe, hogy akkor csináljuk, hajrá, nem baj, megtörtént, csináljuk majd másképp, kipróbáljuk ezt is, azt is, amazt is, de lehet, hogy nem is kéne egyébként az idő, meg akkor arra megy el, hogy akkor ilyen try and error van, hogy akkor megpróbálom, rossz, ezzel megy az idő, és nem a megfelelő pályán megy a szervezet tovább. Ez aztán eszkalálódik.
Kicsit ez nekem egy ilyen éretlen vagy kamaszos viselkedésnek tűnik, hogy egy kamasz is azért tanul, mert tanulni kell, mert ezt neki jár, és megérti, hogy akkor kapja meg a szüleitől a ajándékot karácsonyra, vagy a utcás, vagy bármit, hogyha ő hozza a jegyeket, meg hogyha ő jó kisfiú, vagy jó kislány. Ugye a gyermeki viselkedés meg azért nem csinálok valamit, mert tudom, hogy az fájni fog, mert csináltam egyszer, rátettem a kezemet a forró tűzhelyre, megégett, azt nem szabad csinálni, mert hogy fájni fog. És ugye a fájni viselkedés az, amikor van értékrend, meg vannak célok, hogy azért akarok jól viselkedni, mert én ilyen ember vagyok, mert nekem ez egy érték, vagy azért akarok X és Y csinálni, mert én ilyen ember vagyok, és nekem ez fontos. És amit most leírtál nekem, kicsit ez a kamaszos stádium, vagy az élcsének ez a kamaszos fázisa van, hogy tudom, hogy ezzel foglalkozni kell, meg rendet kéne rakjak a szobámba, jó, meg kell tanulni, igen, ez jó, köszönöm szépen, majd akkor ezt majd én csinálom, hiszen hát én már felnőtt vagyok, gondolom én, aztán nem történik semmi. És azért akut nekem, amit most mondasz, mert a beszélgetés előtt pont egy online workshopot tartottam egy belga cégnek, ennyit elmondhatok. Vezetőknek szólt, vízióról volt szó, hogy ti, mint vezetők, mit akartok át az irodától, nektek mi az, ami fontos. És rettentő nehéz volt a fókuszukat elterelni arra a nagyon szűk térről, vagy nézőpont, hogy hogyan nézzen ki az iroda. Friss, üde, modern, sok zöld, tágas, ne legyen ennyi szemét, legyen rend, akusztika, levegőminőség, világítás, és állandóan emlegetni kellett, hogy nagyon jó gondolatok, tök szuper, hogy mindenki ezt mondja mindig, ezt még nem mondtam el, de hogy ti, mint vezetők, hát az üzleti célok. És volt is olyan kérdés, hogy milyen problémák vannak, mi az, ami nem működik, hol vannak surlódások. És egyszerűen nem akartak belemenni, úgy, hogy saját maguktól leírják. Amikor már a beszélgetés része volt a workshopnak, és kicsit a miért kérdések bejöttek, akkor kezdtek megnyílni. És akkor jöttek ki azok is, hogy ők, mint vezetők, most mondják ki, hogy igen, ez évek óta nem jó, ez évek óta gond, a kultúránkon változtatni kéne, mert szörnyű, amerre tartunk, és ezt így ki is mondták. Megkérdeztem, hogy és ezen kiváltoztatni tudna. Hogy hát mi? Megkérdeztem, hogy és akkor miért nem változtattatok eddig? Mondták, hogy ez egy jó kérdés. És örültem, hogy nem volt egy visszakérdező válasz, hogy nincs idő, mert nem érted, mert most biznisz van, most hajtjuk, most átváltunk, most termékvált, hanem kimondták, hogy ez egy jó kérdés, hogy miért nem foglalkozunk ezzel. Majd valaki hozzátette, hogy hát a felelősség, hogy senkire sincsen leosztva az, hogy a te felelősséged, hogy akár csak a rend rakásért felelsz. Mint egy nagyon magas beosztású felsővezető, ami megint az önismeretre visszautalva magánemberként is megtudni azt, hogy ja, nekem vannak ilyen olyan sémáim, vagy vannak ilyen olyan szokásaim, és ez is ez hátráltat az életbe, akkor ez egy feladat nekem, hogy ezen változtassak, és ez a feladatvállalás, ami nagyon-nagyon sokszor hiányzik, és ezzel kapcsolatos felelősségvállalás. És itt egy ilyen nagy maszatolás látok sokszor, hogy ilyenkor jön az, hogy hát a szervezetnek kell változni, a vezeti kultúra nem jó, de egyénileg ki fogja elkezdeni, mi az akcióterv, és érdekel mindkettőtök véleménye, hogy egyrészt a felelősségvállalás, és ez az, amit most elmaszatolásnak hívtam, hogy nagyon könnyű azt mondani, hogy nekünk, mi mint cég, mi mint szervezet, de hol jön be az egyén? Az egyén mit tud tenni azért, hogy jobb emberi kapcsolatok legyenek felelősség oldal akár, vagy hogy a környezet jobban tudjon működni.
Akkor a környezettől kezdem, hogy szerintem a leírásod találó, ez a fajta működésmód, ez így nagyon tapintható tényleg. Itt megint az előjelet, vagy a kicsit elítélő színezetet venném.
Kicsit olyan volt, igen.
Róla, hogy nagyon nehéz másként viselkedni ebben a változó világban, és ez most első körben legalább olyan közhelyesnek tűnik majd mindjárt az elején, mint hogy változzon a szervezet, de hogy valójában a környezetpszichológia ilyen tágabb kontextusokat is igyekszik megérteni, és egy olyan világban, amiben az elkövetkezett változások nyomán például alapműködésünk lett a meetingről meetingre megyünk, tehát hogy egyszerűen a dolgozásnak a formájának azt éljük meg, hogy egy nap 18 meetingünk van, mert meg tudjuk tenni online. Ebből 3 vagy 4 valódi munkával kellene, hogy teljen, sőt, az arányok egészen más, tehát egy helyette beszélünk, és ez megint nem feltétlenül egyéni gyarlóság, hanem egyszerűen ilyen lett a világ, tehát, hogy nem kötődünk helyekhez, nem muszáj ott lennünk helyben, mert akkor a folyosón vagy a nem tudom értekezleten találkoztunk, utána mindenki ment a dolgára, nem véletlenül van ez a kifejezés, hogy megyek a dolgomra. Itt nem ez van, hanem különböző helyzetekben bárhol, bárkivel idői korlát sincs, hiszen ha úgy akarod, akkor csak meg kell dumálni Japánnal vagy Amerikával is, vagy Ausztráliával is össze tudtok hozni egy meetinget bármikor. Tehát egyrészt a világ elkezdett erről szólni, hogy korlátlanul tudunk eszmét cserélni, és ugyanakkor van benne egy nagyon erős idői kényszer, erre megint csak kutatások is szólnak, hogy ameddig találkoznom kellett valakivel, hogy megbeszéljünk valamit fizikailag, igen, addig ugye ez nehéz volt, és megkereste a helyét ez a funkció a munkahelyzetekben. Most, amikor kapok egy SMS-t, ez konkrét adat, vagy egy cseten rám írnak, akkor elvárás, hogy azonnal válaszolj, mert valahogy aki azt gondolja, a vezetékes telefonnál ez egyértelmű volt, mert ha felvetted, ott voltál, ha nem vetted fel, nem vagy ott, tök gáz, miért nem vagy ott? Itt viszont arra azért úgy rájöttünk, hogy ezt ilyen nagyon világosan nem lehet a helyekhez definiálni, de az e-mail az olyan, hogy azt úgy lehet kicsit később, na jó, benne van a 48 órába, de a chat meg az SMS az nem várható. És egyszerűen az egész világ arról szól, hogy most, azonnal, old meg, válaszolj, tessék, prompt legyél mindenben, és beszéljük meg. Tehát ezt az azonnaliságot a megbeszélések állandóságával kompenzáljuk. És én azt akarom csak ezzel mondani, hogy ebben a kontextusban nagyon nehéz, hogy az egyén érezze magát, és hogy érezze a felelősséget. Egyszerűen nehéz. És azzal, hogy ő úgy van híva, hogy vezető, ezzel rákerül egy sínre, csinálja a dolgát úgy, ahogyan elindultunk, tehát a rutinból meg az egyebekből, mert ez pszichológiailag viselhető. Nem mondom, hogy komfortos, csak egyszerűen ezekben a dolgokban el tudok, most ha azt mondom, hogy lavírozni, akkor megint lesz egy ilyen rossz színezete, mert hogy ez nem rossz szándék, vagy nem kényelmesség, vagy nem gyarlóság, hanem egyszerűen annyira erős ez a helyzet, hogy nagyon erős individuális döntéseket kell meghozni ahhoz, hogy ennek ellene dolgozzál, kifejezetten ellene dolgozzál, vagy hogy érvényesítsd a felelősségedet, mert például nem is látod. Tehát nagyon nehéz látni. Igen, nem látod ebben a rengeteg megbeszélős, ebben az azonnali reagálós.
Valamerre.
Igen, tehát pontosan a helyzet erre, mint a víz vagy a higany, hogy arra folyik, amerre helyzet van, csak az az illúziója az egyénnek is, meg a szervezetnek is, hogy megoldja. De hogy ez nagyon jó lenne, hogyha ebben világosabban definiáltak lennének a felelősségek, és szerintem is ez a megoldás. Csak arra akarok rávilágítani, hogy ez rohadt nehéz ebbe megcsinálni. Ez egy külön rétege kell, hogy legyen egy szervezeti működésnek, amikor ebben a borzasztó, szakadozottan látható, nagyon áramló, nagyon sűrű közegben valahogy világos referenciapontok legyenek, vagy horgonypontok.
Főképp, hogyha közben amúgy maga a szervezet jól működik, a számokat hozzák, növekszünk, akkor mi a töknek fog?
Pontosan.
Jó, ez így. Majd megoldódik. Így. Majd lesz valahogy.
Így van.
Jó, én csak arra akarok referálni, amit mondta ezt a kamaszkorral egyébként, hogy ezek az állandó változásokra való készenlétek meg, ez a kényszer, hogy folyamatosan nyitottnak kell lenni, alkalmazkodni kell, a változásba bele kell menni, azt vállalni kell, az biztosítja azt, hogy a szervezet állandóan kamaszkorban legyen, mert ez állandó, a változásnak van egy nagyon furcsa íve, és a változásban mindig, amikor szembesítjük az embereket a változással, ők általában stagnálni szeretnének, természetes ösztönök.
Nem akarnak változni.
Nem akarnak változni. Jól érzem magam, amit eddig tanultam, az látom, hogy itt hasznosul. Ha változni, akkor a feltétlenkérdésű kompetens lesz, még fel tudom venni a lépést, meg tudom tanulni azt, amit elvárnak tőle, megijednek az emberek. És van egy nagyon, nagyon erős mélypontja általában a változásnak, még a pozitív változásoknak is. Mindenki látja a profi számokat, meg a jövőt, meg a gyönyörű szépen kiszínezett, nem tudom, stratégiát. Mindenki látja, hogy valószínűleg ez jó lesz, de a változás, az a konkrét változás, amin átmennek a az emberek, annak van egy nagyon erős mélypontja. És ugye ezt szoktuk mondani a vezetőknek, hogy azon kell valahogy túltolni az embereket, és akkor elindul felfelé egy változás.
Igen, igen, igen.
De van ott egy mélypont, és ez a mélypont, ez jelzi azt, hogy általában vissza is visszatérő ez az úgynevezett kamaszkor, hogy akkor érzelmileg nagyon erősen reagálunk, általában megijedünk, ellenállunk, lázadunk,
duzzogunk,
nem szeretnénk ezeket megélni sehogy sem. Jó lenne persze, hogy átjutnánk a part másik oldalára, de általában mit mond az ember, hogy miért is indultunk ennek az egésznek neki. Tehát általában nagyon szeretnek visszalépni a kezdőpont, hogy inkább ne csináltunk volna semmit, jó volt az úgy, de kár, hogy neki indultunk ennek az egész folyamatnak. Ezt a dinamikát kell egyébként megérteni egy vezetőnek, vagy ezt a dinamikát kellene megértenie magának a szervezetnek, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, és hogy hogyan kell például ehhez viszonyulni. Na ez, amit ugye Andi is mond, hogy ezek a nagyon nem saját magunkkal kongruens helyzetek, tehát amiben mi nem tudunk elérkezni abba a fázisba se, hogy megértsük, hogy mi történik velünk, a szervezettel, a csoporttal, a vezetőnkkel mi történik, pont ezt a mélypontot, vagy ezt a válságpontot, vagy ezt a nem tudom, érzelmileg nagyon zavaros pillanatot, mi nem tudjuk felfogni, megélni, értelmezni, és általában azért az ellenállás ilyenkor még erősebb, hogyha fogalmunk sincs, hogy mi történik, csak azt látjuk, hogy nem tudom, megy a hajtás, hogy akkor milyen jó lesz majd nekünk, előre kell lépni ebből a helyzetből.
Igen, a pszichológiának van egy fogalma, ami egy nagyon elméleti, de most idevalónak érzem, és így próbálom gyakorlatilag mondani, ez az érték valma, az érték. Tehát a value. Tehát, hogy nem arról szól a dolog, hogy mi mennyibe kerül, hanem, hogy mit gondol igazán belülről, ha itt kaparászunk most, hogy belül mi történik, fontosnak, és ezért sok mindent megtesz valaki. Tehát ez egy komoly hajtóerő az érték, ez nem egy ilyen felületes fogalom. És egészen addig, ameddig egy szervezetben, vagy mondhatom egy társadalomban, vagy egy korszakban az érték a változás, az érték a gyorsaság, az érték az azonnal old meg, addig nagyon nehéz értéknek tekinteni, az álljunk meg, értsük meget. Tehát, hogy nem tudunk eljutni oda, hogy az egy érték, mert nem tűnik annak. Minden más érték, és ezért szerintem itt kanyarodunk vissza, vagy ezért hoztam ezt be, hogy amit mondtál, hogy hol van a felelősség, abban szerintem egyéni döntések, most lehet, hogy nem ez a jó szó, mert abban van egy ilyen tudatos implikáció, de hogy egy helyzettel szembesülés nyomán kialakulhat az, hogy a vezető értéknek tekinti, hogy slow down, most. Vannak ilyen fázisok a fejlődésben, amikor most lelassítunk, akár megállunk, nem örökre, de most ez a 2 hét, ez rá van arra számba, és 2 hét alatt, na, ezt nem szeretném kőbevésni, csak hogy egy emberileg hosszúnak tűnő idő, mert azért lehet, hogy egy cég életében ez nem rövid, de valójában az egész életében nem egy akkora hosszú idő, de azt arra szánjuk, hogy körülnézünk, megállunk, kifújjuk magunkat, ez nem üres. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezek a szembesülések, ezek a befogadások, ezek nem üres idők, csak nagyon erősen kontrasztban állnak azzal, ami a mindennapokban vagyunk, mert ott történik, zajlik, megbeszélünk, meeting, SMS, chat, nem tudom, mi, és a megélésben ez, amikor ránézünk, de ezt akár kapcsolati szinten is mondhatom, tehát, hogy egy pillanatra ránézünk, hogy a gyereknevelésben, hogy hopp, hogy megnőtt már ez a gyerek, olyan nagyon magas, lehet, hogy más volt most már, mint ekkora korában volt. És erre sajnáljuk az időt, mert hogy üres időnek tűnik, vagy elvesztegetett időnek tűnik, holott ez egy értékes idő. Ez szerintem nagyon fontos lenne ezzel szembesülni.
Igen, ami eszembe jutott erről, azok az elvárások. Akár egyéni, akár szervezeti oldalon, hogy az elvárások nagyon könnyen vezetnek minket meg, és inkább, amikor azokat nyilván másokkal szemben vannak elvárásaink, most magunkkal szemben, de most másokkal szemben támaszthatokra gondolok, és ha másik, ahogy most te is mondtad, Andi, szeretne megállni, kicsit értékelni, nem úgy érték, hogy értéket teremt, hanem hogy érték azt, ami történik, reflektálni, lassulni, ez a mélypontot szembesülni, hogy most egy mélypont, srácok, semmi gond, mondjuk, hogy ez egy mélypont, ennél lejjebb nincsen, reméljük, akkor nézzük meg, hogyan kezdünk el fölmenni. Ugye ez a helyes viselkedés, vagy az érett viselkedés, hívjuk így, de a másik oldalt, aki elvárást támaszt, azzal szemben, aki most próbál éretten viselkedni, az elvárás az az, hogy a figyfenét lassulunk le, hát neked az most a dolgod, hogy és hogy neked ilyet nem szabad mondani, mi nem az a kapcsolat per cég, per ember, per csoportosulás vagyunk, hanem akkor te most csalódást okozol nekem, én most szomorú, dühös, haragos, csalódott és többi vagyok, és büntetlek téged. Amit a pszichológiában nagyon sokféleképpen lehet, és a gondok szerintem itt kezdődnek sokszor, és hogy mondtad, Andi, ez abszolút így van, és örülök, hogy kimondtad, piszok nehéz dolgok. Nagyon-nagyon nehéz változni a állandó rángatásokra, nemet mondani, hogy nem válaszolok. Leírom, hogy nem válaszolok, mert nincs időm, jövét hétfőn válaszolok, ha addig nem várhat, menjél máshoz, és a többi. És tudatosan hagyni magunkat változni, és védeni ezt a változást, ami önmagában is ez egy elképesztő teher és felelősség, és a közben a környezetem, ezért a úgy helyes viselkedésért, ami előremutató, amúgy csak macerásabb, meg problémásabb, elkezd büntetni engem, vagy az egész cég elkezd büntetni engem, nem engem léptetnek elő, nem ültek oda ebédelni, mert emlékszel, ő az a negatív srác, aki a múlt, mi csak ünnepelünk, hát mi vagyunk a ABCD csoportosulás, Group Kft., hát mi csak jó dolgokat csinálunk, akkor ez az amúgy egészséges és jó viselkedés úgy hal ki az emberből, hiszen a követendő példa körülötte nem ez, a vele szembe támasztott elvárás nem ez, és így, vagy ilyenkor azt mondja, de a pszichológia ezt mondja meg, aki ezt az adást most meg fogja hallgatni, de hát ez a helyes, meg ez a felnőtt, így még inkább egy lehetetlen, egy nem is lehetetlen, nagyon magányos, nagyon-nagyon magányos helyzet tud ez lenni valakinek, és az lenne a késem hozzátok, hogy aki ezt a magányt már átélte, én átéltem sokszor, azért is tudom, hogy azért is beszélek így róla, vagy hívom így, mit lehet ezzel magánnyal kezdeni, vagy hogyan tudja magában valaki ezt az erőt fönntartani, akár magánemberként, magánéletében, akár szervezetben, hogy ne ülje ki belőle a környezet, az emberi környezet, ezt az erőt, ezt az akaratot.
Jó kérdés, én erre most nem tudok neked válaszolni egyébként, hogy egyénileg milyen formában lehet ezt megoldani. Én azt gondolom, hogy egy munkahely vagy egy szervezet nagyon fontos, hogy azt üzenje nekem, hogy tudok kapcsolódni hozzá. Egyébként nem fogom tudni egyénileg megoldani ezt a helyzetet.
Hogy azt üzenje a szervezet nekem, mint hogy ott dolgozom.
Igen, hogy tudok kapcsolódni az ő értékrendszeréhez, az ő stratégiájához. Tehát az, hogy én egyénileg hosszú távon így valahogy kisakkozzam saját magam, úgyhogy én jól legyek, rendben legyek, fizikailag, lelkileg egészséges legyek, amihez szükséges az, hogy kivonjam néha magam, megálljak egy pillanatra. Ez észrevehető az én munkám elvégzésében, a többiek szokon veszik ezt, és akkor érzékeltetik velem valamilyen formát. Mert ez hosszú távon elég nehéz fönntartani. Itt azt gondolom, hogy a szervezetnek azon kell elgondolkodni, hogy na jó, de ez a generáció, ez majd ki fog futni a szervezetből, hogy jönnek az új generációk. Ugye nagyon sok szervezet magas fluktuáció, tehát magas a fluktuáció.
Ez
nehéz az
most
új fiatalokat vonzani. Mit mondanak a fiatalok nagyon sok esetben ma, hogy na akkor hány nap home office biztosít a szervezet, hiszen annak a fényében fog én válogatni majd a különböző munkalehetőségek között. Tehát azért a szervezet nem gondolkodhat abban, hogy itt folyamatosan stagnáló, saját magát megnyomó akaró emberekkel dolgozunk együtt, és ezt fent tudjuk tartani hosszú távon. Amikor már ilyen jelek vannak, hogy magas a fluktuáció, magas a megbetegedések száma, alacsony a lelkesedés, ha elégedettségvizsgálatom van, akkor mindenki hirtelen egy ötös skálán ötöst fog írni, tehát semmit nem tudok belőle kiolvasni. Kezdek távol esni azoktól az emberektől, akiket én vezetek. Az újoncokat nem tudja, vagy a jelölteket nem tudom igazán bevonzani, vagy nem tudok igazán új generációs munkavállalókat bevonzani, akkor szerintem ez hosszú távon a szervezetnek tudnia kell, hogy ez nem fog hosszú távon, nem tudom, visszatérülni saját magunk számára. Hogy az egyén mit csinálhat egy ilyen szervezetben, én azt gondolom, hogy valahogy megpróbálja megtalálni a kapcsolódási formát jó esetben ahhoz, hogy mi az ő munkájának az értelme. Ez az általában munkavállaló jólétnek az egyik nagyon fontos kérdése, hogy megtalálom-e az értelmet abban a munkában, amit én végzek. Ha ő meg tudja találni az értelmet.
Saját magára vagy a szervezet számára?
Hát saját magára is a szervezet számára. Nyilván a két értelemnek valahol találkoznia kell, különben hosszú távon nem fog tudni ott dolgozni nagy valószínűséggel. Tehát, hogy valahol ez ki tudja menteni abból a csapdából, hogy akkor én hogyan legyek jól, hogyan tudjak mégis motiváltan működni a szervezeten belül. Nem tudok más, csak úgy, hogy megoldja a saját magát az egyén, megőrzi a hobbiait, kikapcsolja a telefonját adott esetben. Igen, tehát, hogy valahol megszabja, meghúzza a határt, hogy meddig elérhető, valahogy ezt a kultúrát, vagy ezt az értéket megpróbálja elhinteni, közvetíteni. Mondok egy példát, most van egy vezető, akivel én munkakapcsolatban vagyok jelen pillanatban, és az a vezető, az érzékeny, egy nagy szervezetről van szó, érzékeny, hogy az ő beosztottjai mennyire élik meg a jólétet. Szeretné, hogyha ezt a humánorientált értékrendszert fölfelé is tudnák közvetíteni. Fölfelé fenti meetingeken igazából tényleg a számokról van szó. Tehát arra kíváncsiak, és azt is zongorázzák le neki kérdésben, hogy akkor ezek a projektek hogy állnak, mint álltok, miben tudunk támogatást nyújtani, miért nem mennek előre a dolgok, fú, ez tök jó, hogy megvan. És akkor meg ezt próbálja érzékeltetni, ez egy heti szintű meeting, akkor látható módon csak annyi a válasz, hogy tudjuk, hogy te ebben nagyon ügyes vagy, és érzékeny az emberekre, te biztos meg fogod oldani. Benne ez elégedetlenséget okoz, azt a diszkomfort érzést, hogy jó lenne, hogy ezeket az értékeket, ezeket azért felső szinten is tudná képviselni, és akkor valahogy azon beszélgettünk, hogy most elindult nálunk egy elégedettség felmérési projekt, hogy akkor mi lenne, hogyha projekt szinten, amikor ő beszél az elégedettségről, akkor szépen beszivárogtatná azokat az információkat, azokat az adatokat, azokat a megfigyeléseket, azokat az értékeket, amiket ő fontosnak tart középvezetőként. iránt. Tehát, hogy tulajdonképpen ő így nem fog tudni meghasonulni a saját munkavégzésre, hogy elégedettek maradnak a felsővezetők, de tulajdonképpen egy projekten belül megpróbálja ezeket az értékrendszereket belopni a felsővezetői nézőpontba. És ez egy példa egy középvezetőre, aki ne is hasonuljon meg, érezze is jól magát a munkájában, érezze is, hogy ugye a saját értékrendszerét tudja képviselni egy adott csoporton belül és a felsővezető előtt, és akkor valahogy ő ezt kitalálta magának, hogy akkor ezen keresztül fogom tudni betállalni a humánorientált értékrendszert, amiben én hiszek. Nem tudok konkrét választ adni, nem tudom, Andi, ebben.
Ez szerintem nagyon konkrét, ennél konkrétabbat, ha adtál volna, az volt. Baj lett volna, szerintem. Tehát, hogy ezt így, én nem is akarom ezt ragozni, csak azt szerettem volna az elején mondani, és szeretnék ráerősíteni mindenre, amit ed elmond, hogy ez az egyik oldalon valóban egy egyéni megküzdés, és az egy másik fókusz, mert azt ott lehet, tehát az egyént erősíteni, átdefinálni, és végső esetben, ha megteheti, el fog menni. Nyilván ez nem megoldás.
Ez benne van.
Igen, tehát, hogy az egyén szintjén sokfajta ilyen egyéni megküzdés van, amiben a végén az van, hogyha megteheted, mert olyan is van, hogy nem teheti meg, akkor elmész majd, de hogy ez valójában nem egyéni, tehát a mi nézőpontunk szerint nem egyéni kérdés, hanem hogy a szervezetnek kell érzékenynek lennie, és ebben, mivel hogy kölcsönhatásról van szó, valóban az egyénnek is van, most idézőjelet mutatok, mondom a hallgatók számára, hogy van felelőssége, de hogy ez az elmondottak értelmében nem egyszerű, de hogy talán a saját vergődése, most ezt a szót használom, a saját diszkomfort érzése, vagy szenvedés nyomása, ugye ezt szoktuk pszichológiában használni erre, ez nagyon kreatív megoldásokra indítja az egyént is. Tehát, hogy nagyon sok módon tudja kifejezni az elégedetlenségét, a problémáját, és itt jön be az ő felelőssége, hogy ennek adjon utat, vagy hogy ezt lehet...
Egy hangot.
Igen, valamilyen módon, és a vezető meg ezt vegye észre. Szóval ezt viszont ilyen must dolognak mondanám. Tehát, hogy a 21. Ki, században
boldog,
ezt oda kell figyelni.
És miért, és hogy miért nem vagyok.
Így van. És érzékenynek kell lenni, és ki kell fejleszteni azt a szenzitivitást.
Az érzéke, ez egy jó szó.
Így van. Nem csak produktív, meg nem tudom, milyen szervezet van, hanem hogy az érzékenység az nem ciki. Ez kicsit így eszembe jut ez, hogy egy férfi nem sír, hát dehogy nem. Tehát, hogy ha nem sír, akkor hamarabb lesz beteg, meg alkoholista. Igenis, be kell kalkulálni érzelmi intelligencia, és meg egy csomó ilyennel dobálózhatnék, ami komoly, tehát nem dobálózni akarok vele, hogy egy szervezetnek az érzelmi intelligencia szintje vagy minősége az ugyanannyira fontos érték, megint ezt hozom be, a kéne lenni, mint a hatékonysága. Mert nem független.
Pedig erről én még nem hallottam se cégvezetőt, se céges kommunikációt az érzelmi intelligenciáról, az érzékenység fontosságáról, a sebezhetőségről, vagy bármi másról beszélni.
És másik oldalon meg a reziliencia, erről ja, már hallottál, de
abszolút,
hát ez is egy szép
sláger téma, ha lehet így hívni. Pontosan. És nem pont azért, amit te mondtál, de a korábban, hogy a változás az most kell, mert mindenki, vagy csak nekünk is változni kell, csak azért, mindenki változik. Nagyon könnyű azonosulni szerintem a piaccal, vagy a trendekkel, és azt mondani, hogy hát a nagy konkurensem, vagy a piacvezető ezt csinálja, vagy ők ezt nyilatkozzák a médiába, akkor azt én már úgy veszem, mint trend, főképp a le is igazodott újságíró, vagy aki leírta, hogy ez most a trend, mert a nagy cég ezt csinálja, akkor ez a trend, jó, akkor nekünk is ezt kell csinálni. És pont a gondolkodás nincsen benne meg, és elmehetnénk még ebbe az irányba, de inkább én visszaforgatnám kicsikét a fizikai térre. Nekünk, mint Synapse, pont az én munkám, ahol kilóg a lóláb, mert ugye én nem bútorokkal foglalkozom, nem a fizikai térrel foglalkozom direktbe, hanem tanácsadó szót tudom rá mondani. Pont a szervezet tagjaival érintkezve, interjúk, workshopok, kérdések, stb. Formáján egy empatizálást próbálok, vagy próbál az én osztályom csinálni, hogy megértsük, hogy mi történik most, milyen most a munkavégzés, mik a szabályok, mik a keretek, mi az, ami nem jó, mi az, ami jó, jövőben milyen irányokat tudunk mi az alapja javasolni. A nagy kihívás ebben, hogy a nap végén mindig kell egy alaprajz, hiszen iroda, tehát valakinek azt meg kell tervez, azon látszik, hogy most van fal, nincs fal, hány asztal, miért van x méter távolság az asztalok között, miért van betéve egy telefonfülke, miért nem egy kanapé, milyen terek vannak, miért nincsenek, és a többi, és a többi. És óriási kihívás a fókusz ketté tenni, hogy mindenki tudja nap végén, alaprajz kell, az lesz a termék a végén, és az odavezető folyamatba állandóan visszarángatsz embereket, hogy ne arról beszélj csak, hogy neked 160-as asztal kell. Ne csak azt a mérőszámot nézzétek, hogy fő per négyzetméter, mert tudom, hogy egy cégnek azon keresztül kell majd elosztani a költségeit, az üzemeltetés költségeit, hogy ha 100 ember használ egy szintet, akkor 100 emberre osszák szét a költséget. Ha 80, akkor 8, akkor magasabb lesz a költség. Megint egy régi módi gondolkozás, hanem ezt próbálják meg elengedni, és tényleg kicsit pont az érzékenység, pont az érzelmi intelligenciából, pont az őszinteségből mondják ki azt, hogy igen, ez nem működik, és ne akarják rögtön megérteni. De viszont mégis a nap végén a fizikai tért adom, be fognak menni, azt kell nekünk is majd megtervezni a projekt végén, és lényegében ez a kérdés most hozzád szól, Andi. Hogy látod azt, hogy mik azok a sarokpontoknak hívom most őket, vagy evidenciák, amikre mindenkinek, minden cégnek, minden szervezetnek figyelni kéne, amikor munkakörnyezet változáson megy át. Vagy ha tudsz ilyen kiemelteket mondani, ha nem, akkor bármilyen példát, akár jelenlegi vagy régebbi példát mondani, ami tanulságos lehet most a hallgatóknak.
Azért nem mondok sarokpontokat. Mondhatnék akár, de hogy azt gondolom, hogy azzal ezt erősíteném, amit mondtál. Tehát, hogy egy ilyen beszélgetésben, ha elmondom, hogy mennyire fontos a belmagasság, vagy mennyire fontos a világítás, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy na, kapcsoljuk ki, mert ezt eddig is tudtam. Tehát, hogy nem, egy pont nem ez a lényeg. Én talán inkább azt mondanám, hogy egyrészt ezekben is az evidenciákat félre kell tenni, mert hogy egy nagyon intenzív saját testélményünk van arról, hogy környezetben vagyunk, és ezért mindenki, mint ahogy laikus pszichológusként is nagyon szakértő, ugyanígy laikus lakberendezőként, laikus környezetszakértőként is nagyon penge. Tehát pont tudja, hogy hova fér be a feneke, ebbe a székbe belefér, abba nem, és akkor ettől az egyik kényelmes, a másik nem. Tehát, hogy ezt szeretném üzenetként megfogalmazni, hogy ebben sincsenek ilyen értelemben trivialitások. Van, én úgy hívom, egy laikus szakértelem, és ezt meg, hogy úgy mondjam, dolga a szolgáltatónak vagy a cégnek megismerni. Tehát pont érdemes tudni építésznek, belső építésznek, interior designernek, mindenkinek, hogy ez a laikus szakértelem ez miből áll, és milyen fajta csapdái vannak. Mert most nagyon fura példát fogok mondani, az is egy laikus szakértelem, hogy be tudok jönni az ajtón. Ezt nem szoktuk magunkban tisztelni, mert hát annyira evidens. De ha ezt belegondolunk egy pillanatra, hogy itt valójában az agy azt az évtizedes tapasztalatot, amit a saját testünkről tud, pozícionálja a térbe. Tehát magyarul az érzékszerveinken keresztül felmértük, hogy ez az ajtó elég lesz a hatalmas vászélességemhez, és nincs bezárva az üvegfelület, és nem úgy jövök át rajta, hogy véresen már áthatoltam a bezárt ajtón, vagy koppanok, mert eltöröm az orromat. Azon kívül belépek egy helyiségbe, azonnal fel tudom mérni, hogy hova lehet leülni, és szelektálom, hogy ide az asztalra is le lehetne, de nem leülök, holott a elvileg a lehetőség kínálva van. Tehát a környezetnek a sajátosság, a hétköznapi használat szintjén, és egyen följebb, mondjuk egy berendezés szintjén, ugye Baudrillard mellett tavalyi, vagy a múlt században azt mondta, hogy a 20. századi ember rendezkedő ember. Tehát megtanultuk azt, hogy elkezdjük berendezni, és nem is rosszul, mert nem botlunk el, viszonylag jól szolgálja a dolgokat, és azon kívül azt ne felejtsük el, hogy elképesztő humán kompetenciánk van a rossz dolgok kompenzálására. Tehát egy gyerek egy rosszul működő, nem ökonomikus játszótéren is tud játszani, mert van neki fantáziája. Mondok erős példát, ettől élünk túl egy haláltáborban, mert hogy nincsen, nem tudom, koszos az ember, tetves és nincs kaja, de igazából például tud mentálisan mozizni, és akkor ettől túlél. Tehát, hogy az egyik oldalon túlbecsüljük a pszichológiának az erejét, a lélektani folyamatoknak az erejét, és lebecsüljük, vagy úgy gondoljuk, hogy triviális módon értünk a környezethez, és ezt várjuk el egy ilyen fajta, bocsánat, hogy így nevezem, de szolgáltatótól, mint ti vagytok. Tehát meghallom a nevet, meghallom a szlogent, meghallom, és akkor azt mondom, hogy akkor ezt mondják meg nekem, hogy ez 160-as asztal, hogy fér el hova, mert érted, bekerül ez egész ebbe a hét. Igen, tehát egy ilyen triviál szintre kerül.
Interior szakértő vagy, hát akkor...
Így van, mondd meg, hajra. És hogy az összes többi meg úgy is tudod, hiszen a te tudásodban benne van.
Igen,
tehát én azt mondanám környezetpszichológiailag, hogy ezek általában nem egydimenziós dolgok. Tehát amikor arról beszélek, hogy mekkora az asztal, az lehetséges, hogy sőt biztos, hogy nem független attól, hogy egy milyen belmagasságú szobába teszem, és milyen lesz az összes többi, és nem azon a szinten függ össze, hogy ez szép lesz, vagy nem szép lesz, vagy hogy hatékonyan tudok-e beszélgetni, hanem azon a szinten például, hogy a saját elégedetlenségemet meg tudom-e élni. Hogy egy vállalatnál értéknek fogom-e tartani, amiről eddig beszéltünk, hogy ne rohanjunk, tehát sokkal mélyebben hatnak ezek a dolgok, mint azon abban a szkópban, vagy abban a hatótávolságban, hogy mekkora azt a félelés a szépe, és a hatékonyságot tuningolja-e. Ezek mélyebbek, és ezek nem érthetők meg triviális módon, tehát a környezetpszichológiához is érteni kell, mert amikor arról beszélek, hogy egy iroda, az egy komplex, nem tudom mennyire, ez egy gestált, egy alak, egy ilyen összeszerveződő dolog, nem véletlenül ismerem fel, hogy ez egy bank, ez egy iskola, ez egy irodaház, mert egy mintázat van a fejemben, amit a szakember tud jól széjjelszálazni, hogy ez mitől lesz bank, vagy amikor belépek egy lobbiba, belépek egy előcsarnokba, akkor azt üzeni nekem az előcsarnok, hogy most a Sinnelbshoz jövök. És ez honnan épül? Az esztétikán, a jellegzetes színeken, a bútorokon kívül sokkal mélyebb történet, és ebből lehet építkezni. Tehát, hogyha ezeket a folyamatokat értem, akkor abból lehet egy olyan irodát felépíteni, vagy egy olyan közeget felépíteni, amiben egy sokkal szélesebb körű pszichológiai folyamat kör, vagy mechanizmus tud lezajlani. Ez így nagyon elvontnak tűnik, látom is a fejed Dan, hogy
gondolkozok közben csak.
Hogy nem sikerült feltétlenül nagyon kézzelfoghatóvá tenni, de hogy a jó ég óvjon attól, hogy azt mondjam, hogy a 6 emelet magas irodaházakban másfél méter legyen a nem tudom én mi, és zöld színű legyen, és pirosat ne tegyél a nem tudom én mi. Szóval, hogy ez nem ilyen. Tehát nincs ilyen szótár, amiben a bal oldalon ott van, hogy az ekkora méretű asztalból ilyen társas folyamatok fognak következni. És nagyon remélem, hogy ez soha nem születik meg. Szóval ez a varázslás kategóriája lenne, és ebben mi nem hiszünk. Pedig vagy ez kevés, tehát ezt nem tartom érvényesnek.
Pedig sajnos sok ilyen üzenet gondolat van a piacon, szóval akár szolgáltató oldalról, akár belső szerzeti oldalról is, hogy nekem megint a megoldás fókusz jut eszembe, hogy a nap végén azt várják el, alaprajz kell, megoldás kell, bele kell fenni a büdzsébe, a kiválasztott bútorbeszállítótónak, a kiválasztott termékeiből lehet csak választani, mert ugye arra ment le a tender 3 éve, a belső építésznek csak 2 hónapja van, mert tehát elcsúsztunk, meg hát akkor kell, mert az épületüzemeltető vagy az építetőnek akkor kell adni a terveket, és ha nem, akkor bünti, és akkor az nagyon sok pénz bünti, amit korábban te is mondtad, ez az oldalról húzás van a figyelm, akár csak egy iroda kapcsán annyi helyről húzzák a figyelmet és a fókuszt el, hogy szerintem pont a pszichológiai része nem marad, pont az élmény része nem marad, még hogyha egyre gyakrabban is használják az élmény fontosságának a kiemelését.
Igen, ez is egy jó
A munkavállalói élmény, az igen. Iroda élmény, a szervezeti élmény, van, aki az egész szolgáltatását így hívja, hogy mi munkatér élményt
igen, mert
adunk,
ez is
tanácsot megalkotjuk.
Erre használt szó. Tehát, hogy az élmény alatt olyasmit értünk, mint amit az ember a Disneylandbe átél. Tehát, hogy és akkor olyan lesz az élmény.
A magyarul. Betett busz,
igen,
a felállott repülő, meg a...
Hogy magyarul nincs is erre szó, de hogy én nagyon szeretem ezért az experience-t. Mert hogy abban van, használni, van egy érzésrész, egy ilyen, hogy érzem magam, és benne van a tapasztalás is. Tehát amikor nálunk ez 2 szó, a tapasztalás, ami ilyen nagy, ilyen tudásosabb, és az élményt meg fenntartjuk erre a micsoda, fantasztikus élmény, irodában vagyok, holott a 2 együtt van, és én azt gondolom, hogy egy ilyen pszichológiaibb tervezés első lépése, hogy akkor azt mondja, ezt én elfogadom, tehát helyzetek vannak, sőt, produktivitás is van, tehát, hogy nem lehet 5 évig tervezgetni valamit, ez teljesen rendben van.
Lehet
csak.
Lesz.
Igen. De azért annyi ideig nem érdemes, de hogy azt lehet mondani, hogy igen, ennek a napnak a végén ez született, ez egy kielégítő megoldás, egy elég jó, ugye ezt a pszichológiában is mondjuk, hogy elég jó szülő, igen, hogy ez egy igen, elég jó igen, megoldás, igen. Ez rendben van, ez lesz az ára, pró és kontra, nagyjából azt valószínűsíthetjük, hogy akkor ezt veszítjük, vagy ez lesz gyengébb, ez meg lesz erősebb, és akkor döntsünk, hogy akkor ez oké, mert erre gyúrunk, hogy ennyibe került, ennyi idő alatt kijött, ez nem biztos, hogy rossz. Tehát egy csomó gyors megoldásban vannak jó lehetőségek, csak az volna szerintem nagyon fontos, hogy a kimenettel tisztában legyünk. Tehát amikor én pszichológusként konzultálok egy bármilyen építészeti tervet, akkor az én szerepem abban áll, hogy azt mondom, hogy ha így vezeted a folyosót, akkor pszichológiailag ez és ez várható. Ha így vezeted, akkor pro ez lesz, kontra valószínűleg ez lesz. És akkor felelősség, te döntsd el, mert te tervezel, de hogy kalkuláld be az árakat. És mindenfajta, mármint a pszichológiai árakat. Tehát, hogy mi lesz a hozadék, és mi lesz a veszteség. Egy ilyen költségkiadás bevétel elemzés, persze elméleti szinten. És akkor egy gyors, egy napi, nagyon intenzív tervezési folyamat nyomán letehetek egy konkrétumot, és azt lehet mondani, hogy akkor ezzel így lehet bánni. És például be lehet ígérni, nálunk van ilyen is, ez a POE, ez a Post-Occupancy Evaluation, amikor azt lehet mondani, hogy ezt most meg tudtuk oldani, az ideális lenne, hogyha ekkora ütemezéssel megnéznénk, hogy mi történik. És mondjuk lehetne egy kicsit alkalmazkodni ahhoz, ami, mert lehet, hogy egy tök adaptív változás történik, tehát bekerül egy fizikai térbe egy viselkedés, és nem biztos, hogy a fizikai tér fogja megváltoztatni a viselkedést, lehet, hogy a viselkedés erősebb. És akkor ahhoz egy picit alkalmazni lehet a fizikai teret. Az a baj, hogyha kőbe vésődnek. Az a gond.
Hogy érted?
Hát úgy, hogy megcsináltuk és marad így, ez az egyik oldalon, a másik oldalon megerőltetünk rengeteg változást, mondjuk akár szervezetileg, tehát az egyik oldalon megy a változás tsunami, a másik oldalon meg megvan az, hogy letettük a 160-as asztal, és akkor a 160, és ti hatan fogtok itt ülni, még világ a világ, mert az a nagyon cool, mert itt a kis csoport. Van egy ilyen eltérés is a változások üteme, meg a fizikai környezet változása között. És sokszor elég annyi, hogy becsukok egy ajtót, vagy kinyitok egy ajtót, vagy 5 centivel teszem arrább, mert pont attól a kitettség élménye megváltozik, és nem lesz már állandóan az a nagytársa stressz. Vagy elmehet egy süket fülkébe, ami tényleg az, tehát nem szivárognak be hangok, vagy beteszek egy több lépcsős pihenőt, tehát lehet individuálisan pihenni, van természetkilátás, van virtuális, nem tudom én mit, tehát végig gondolom a pihenés folyamatát, de nem annyi, hogy van egy külön szoba, meg az örökös kávézó. Igen, és akkor mindenki kávézik, vagy elvonul, vagy ne, hanem hogy ez végig van gondolva, hogy milyen fajta terhelésekre, milyen, mi úgy szoktunk fogalmazni, szeretem ezt a szót, hogy restauratív folyamatok vannak, ez tök szép, mert hogy restaurálja. Restauratívnak is, vagy pihentetőnek is mondják, de én szeretem ezt a restauratívat. De hogy hogy építjük újra ezt a mentális folyamatot? És akkor ebbe nincsenek kőbevésett dolgok. Vagy meg lehet találni, ami nyilván az észszerűség, vagy az egy normalitás, tehát nem egy ilyen képlékeny, fluid környezetet kell elképzelni, ami aztán igazodik, hanem ennek is van egy tudománya. Most nem az akadémiai tudományt értem, hanem van egy skill rendszere, egy hozzáértése.
Abszolút. Őszint leszek hozzád, amit mondtál, megijesztett.
Reméltem.
Értem, amit mondasz, ehhez is értek vele, de a másik oldalról a való életbe, amikor van egy projekt, és már kicsit későn kezdjük, vagy tök jókor kezdtük, de elment így 3-4 hónap azzal, hogy semmi nem történt, mert Fabi, mert nem válaszol, mert nem tudtunk PO számot adni, a pénzügyön fel, tehát elrepül 3 hónap, már nincsen annyi idő, és amiket elmond az egész ázsban, amiről beszélgetünk, fontos témák, a pszichológiai jelentősége, az élmény, a tapasztalás, szervezeten belüli dinamikák, és az ijegységem az pont innen jön, hogy ezekről egy 10-20-30 perces blogba ezt összefoglalni, és ennek a következményét, a fontosságát üzleti közegbe úgy fölvázolni, hogy ezt ne csak akkor a meetingen bólogassanak, mert talán olvasták, hogy ezekre trend bólogatni, ha ezt az 5 szót kimondják, hanem hogy ténylegesen a figyelembe benne legyen az egész projekt során. És a végén is, mikor az a POI, amit te is mondtál, Andi, hogy visszaismérjék, és megnézzék, és védjék ezeket azzal szemben, hogy költség, hogy idő, hogy a különböző érdekeknek hogyan tudunk megfelelni, azok, én azt látom, hogy nagyon gyakran ezek győznek. És ez egy olyan Don Quixote szélmalom harc sokszor, főképp egy új irodáról van szó. Az átalakításoknál sokkal jobban látom, ahol tényleg a fókusz kisebb, a figyelem kisebb, a büdzsé kisebb, és inkább az utóigazításoknál látom én ennek a helyét, amikor kevésbé ijesztő erről beszélni. És mit akarok ezzel kérdezni?
Nem tudom, mit akarsz kérdezni, de erre tudok valamit válaszolni. Na, így konkrétan, hogy igen, ezt én tudom, és amiről beszélünk szerintem mind a ketten, az egy ilyen szép tiszta légüres tér, amiben így elmondjuk, hogy hogyan kellene csinálni, és nincsenek benne. Ugyanolyan, mint amikor arra beszélgetünk egy emberre, hogy mennyire nagyon rossz környéken laksz, hát költözz el. Tehát nem tud. Tehát, hogy ez egy kicsit ez a helyzet, mert nincs pénze. Igen, tehát hogy nyilván vannak ilyen kényszerek, és meg gúzsba vagyunk kötve nagyon sokszor. Ezzel tisztában is vagyunk, tehát ez fontos is, nagyon jó, hogy megkérdezted, mert hogy amiről beszélünk, az egy ideál helyzet. Tehát, hogy a legjobb esetben ezek a dolgokat figyelembe kell venni. Én azt gondolom, hogy ott nem baj, hogy megijedt a hallgató, mert hogy egy picit ezeken keresztül elgondolkodik, vagy hogy erősebben hat a kommunikáció, mert még egyszer meghallgatja az adást, és akkor más módon gondolja végig ezt az egészet, tehát ez oké. De hogy én szerintem kisebb dolgokkal is meg lehet elégedni. Egyrészt ne felejtsük el, hogy nem mindig mi leszünk a vezetők. Tehát, hogy most úgy beszélünk, hogy akik vezetnek, azok ugye, tehát, hogy ez a szemlélet maradni fog.
Mert maga az emberek nem mindig lesznek a vezető személyek.
És nem mindig ugyanezek lesznek a munkavállalók, hanem jönnek új generációk. Az új generáció egy gimnazista populáció egészen másképp gondolkodik. Egy gimnazista populáció meg tud állni.
Aki most gimnazista.
Igen, igen, köszönöm. Tehát, hogy ez a korosztály, hogy ők egy kicsit igenis szenzitívebbek, egy kicsit probléma fogékonyabbak. Egy kicsit, most nagy általánosságban beszélek, de ugye...
generációról, igen.
Igen, ha van ilyen generáció, akkor
ez megint egy másik podcast adást.
Igen, de most hívjuk így ezt, hogy ezek a... És hogy velük nem lehet ugyanígy. És ő belőlük is kinő egy új vezetői réteg, egy új szemlélettel, akik másfajta dolgokra érzékenyek. Tehát amit mi mondunk, az nem reménytelen, és nem holnap utánra kell megcsinálni, hanem
ha szó.
Érzékenyítődik, és most itt nem az érzékenységről beszélek, hanem hogy tényleg megdöbbentően mély lett ez a podcast nekem is, tehát ne hidd, hogy te vagy egyedül, akit megmozgatott, hanem engem is nagyon komolyan megmozgatott, és hogyha erre odafigyel valaki, és beakad neki, hogy egy kicsit most, amikor megyek oda a kocsiba, elgondolkodok ezen, akkor elértünk valamit. Tehát, hogy ez nem egy kövület, amiben vagyunk, hanem az emberek változása, a gondolkodása sokszor olyan csatornákon indul el, ami nem formalizált. És ahogy beszél a munkavállalóval, hétköznapi dolgokban, vagy ahogy beszél a felettesével arról, hogy mi történt ma, nem tudom, mikor jöttem ide, azok megmozgatják a dolgokat, szóval ne higgyük, hogy a spontaneitásnak nincsen terepe. És ha a szemlélet formálódik, akkor egészen váratlan csatornákon indulnak el. Kicsi, vagy ki tudja, hogy milyen dolgokat görget előre. Én nagyon nem reménytelennek látom a helyzetet, én egy izgatottan vagyok hogy mik fognak történni. Nagyon jó elvárásaim vannak.
Valóban?
Komolyan mondom, egy új, most szép új világ, ezt akartam illetve. Mondani, de ez más, más jön.
A jövőt illetve, igen.
Igen, igen.
A jövőt illetve.
Igen, így van.
De hát a jövőt, hogy látod?
Hát én hasonlóképpen optimistán látom. Na. Szerintem elég reálisan is, de hogy viszonylagosan optimistán látom. Pont ezt akartam mondani, ami ugye az új munkavállalókkal, amikor például
aztán,
hogy jön egy új generáció, másfajta értékrendszert fognak behozni a szervezetekbe. Kicsit úgy tűnik, mintha picit érzékenyebbek lennek ezekre a fenntartható kérdésekre. Ez tényleg,
nagyon,
ahogy működnek a mostani gimnazisták, például egymástól vásárolnak ruhadarabokat. Tehát, hogy nem tudom, újra hasznosítanak például. Érzékenyebbek ezekre a kérdésekre, és azt gondolom, hogy a jövő szervezetében ezek az értékrendszerek, ezek fontos értékek lesznek, ezeket az új munkavállalók meg is fogják erősíteni, el is fogják várni. Mint ahogy elvárják. Így van, mint hogy elvárják azt, hogy nekem miért kéne ott dekolnom az irodában, amikor nagyon szépen fel tudom magamnak bontani, meg tudom csinálni a feladatot, higgyétek el, meg fogom csinálni, csak más környezetben, és nem szeretnék barátkozni feltétlenül a kollégákkal, hanem nekem fontos az, hogy a baráti társasággal tartsam a kapcsolatot, de a feladatokban jelen leszek, meg fogom tudni csinálni. Ez egy más szemlélet lesz. De az, amit most csinálnak a szervezetek, de muszáj bejárni, akkor a szociális kapcsolatokat mindenképpen. Voltak olyan megoldások, hogy ilyen rapid randikat szerveztek a munkavállalóknak, csak úgy találkozzanak, és az a helyzet, hogy értelmetlennek látták nagyon sok esetben. Idegesítettek, frusztrálta őket, nem fő volt a kezdelet megelégedve. Talán még arra fejet bólintottak, hogyha találkoztak, de a társas kapcsolat mellett valamilyen fontos feladaton is dolgoztak, munkafeladaton. A kettőt, hogyha összekapcsolták, az működött, de az, hogy csak találkozzunk, együtt reggelizzünk és beszélgessünk, arra azért a mostani munkavállalók sem voltak annyira nyitottak, és nem is voltak tőle nagyon boldogak. És az új generáció az inkább folytatja, vagy felerősíti ezt a fajta értéket, hogy nem kell nekem ott lennem, bízatok bennem, megcsinálom, és egyébként van saját hobbim, saját baráti társaságom, és egyébként a vezetők is ezekből a fiatalokból fognak kikerülni, akik érzékenyek lesznek új értékekre, új hullámokra, új, nem tudom, világszinten fontos értékekre. Tehát egy kicsit meg fognak változni a dolgok, és ezért én is optimista vagyok abban, hogy ezek, amiken most próbáljuk ágyűrni magunkat, hogy jaj, vezetési modellek, meg jaj, nem tudom micsoda, ezek egyszer majd szerintem új szint is fognak kapni, meg új értelmezés, meg új modellek fognak születni, meg új szempontok lesznek fontosak ezekben, és nekünk is szakembereként ezekre nagyon fontos nyitottnak lenni, és figyelni azt, hogy merre megy a világ, mi történik, és hogyan kell besegíteni majd a szép új világba.
Igen, és ez belátható közelségben látom.
Igen.
Én. Nem homályos. Ez egy 4-5 év.
5-10 évet mondanék most én.
Igen, igen.
Pessimistán. Igen. Amit mondtad, ennek örülök, ami eszembe jutott, hogy kibújt a szög a zsákból, hogy ahány céget, szervezetet láttam, akik kiálltak és elmondták és ünneplik és kommunikálják, az employer brandjük része is, hogy rapid randikat szerveztünk, hogy odafigyünk közösségre, hogy ez egy nagyon fontos alapérték, és mi a visszacsábítás művészete az irodába. És hogy ezt is, hogy és tőled hallani azt, hogy, és én is ezt éltem meg saját bőrömön is, baráti közegből is ezt hallom vissza, amikor van lehetőségem dolgozókkal beszélni egy cégnél, ugyanezt hallom vissza. És amire mindig ez kiukad a fogam, ez a bizalom, és annak a hiánya, hogy nem hiszik el, hogy én tudok otthonról, mondja azt, hogy dolgozó, hogy nem hiszik el, hogy tudok otthonról dolgozni, vagy nincs úgy mérve a teljesítményük, az eredményességük, hogy ténylegesen kiderüljön, hogy lehet, hogy te Németországba ültél 2 hetet, mert ott lakik a unokahúgod, tesód, anyád, mamád, apukád, bárki, és te onnan leraktad a munkát, ott voltál a meetingeken, teljesítetted, hogy te amúgy 2-kor felálltál az asztaltól, de minden megvolt, és mentetek családhoz az állatkertbe, igazából a munkádra minősége nem volt.
Hát vagy javította.
Sőt, köszönöm szépen, hogy mondtad, de a vezető nem tudja, hogy hol vagyok. Rámírt, amit te is mondtad, Andi, cseten rámírt 3-kor, és én este 8-kor ki, vagy másnap reggel válaszoltam, mert egy teljesen jelentéktelen kérdést tett fel. De az aréna beindult, hogy hol voltál, miért nem vagy ott, hogy te hol vagy? Hát miért nem mondtad? Hát de még mindig ott vagy. És már ez a félelemvezérelt gondolkodásmód beindul, és pont folytja el ezt, az amúgy szerintem nagyon szabad és nagyon pozitív evolúcióját annak, ahogy a modern munka Fehér Gallerosra beszélek megint, tudna és tud működni, és de ez mindig a bizalom az, ami meg kell legyen, illetve az olyan szervezeti működés és teljesítménymérés és kommunikáció és vezető beosztott kapcsolat és feladat kiosztás és projektmenedzsment, hogy nem napról napra adok ki feladatot, percről percre, és háromszor csekkolj be. Csinálod? Rajta vagy? Intézed? Nem látom. Föltöltött? Fú, nekem gyorsan kéne, figyú, változtasd meg, és a többi. Mondjuk egy hétre kap feladatot, vagy kettő hétre kap feladatot, és az át van gondolva, és be van építve, hogyha változtatni kell, azt akkor minimum kapsz rá 3 napot. Amik megint szabályod, megint vezetői szerepről beszélgetünk az én fejembe, és ez, amit én nem látok sehol, és ehelyett, amit látok, ami nyíltan szembe jön bele, amit nem is kell megkeressek, az a minden jó, mert visszacsábítunk, mert, és az, nekünk is, nekem is az az ügyfeleim, hát nem akarnak bejárni a dolgozók, de hát van az a szabály, de hát 60-40% ennyi otthon, annyi az irodába, mi van, ha ez megszűnik, de hát a bevonzás, de hát, aztán jogos, hogyan tanul egy új belépő, hogyha mindenki távol van. Ami egy fejlesztés, képzés kérdés, szerintem távol is lehet tanulni, nyilván sokkal könnyebb, ha valaki ül melletted, figyú Béci, segítsé már, vagy menj fel a harmadikra, Petiad, és majd ő segít neked, mint
de
az, hogy
vonzóvá lehet tenni rá. Ezt.
Lehet. Peti, hát csak ez meló.
Leülve. Hát meló. Na, de
ez nagyon
beszélünk.
Sok meló.
De nem akarom meg már újra kinyitni. Igen, csak hogy én szerintem munkalélektan, ez már nem is szervezetlélektan, hogy amikor először rájöttek arra a munkalélektanászok nagyon az elején, hogy adni kell az embereknek szünetet. Mert ha nem adsz formális szünetet, azért ő csinál. Tehát attól, hogy fejben fog csinálni. Tehát ez is ugyanúgy, hát hogy ne. Tehát ugye ez egy nagyon alapvető dolog, hogy adjál formális szünetet, és akkor vissza fog jönni. Ugyanígy. Tehát, hogy ez szerintem egy pánik most, erre én nyugodtan használom, hogy pánik. Nyilván egy csomó beruházás ott áll üresen, tehát egy csomó ilyen húsba és anyagiakba vágó történet van, és még mindig épülnek az irodaházak, de ez egy másik kérdés, nem akarom ezt kinyitni. Igen, és
adás.
A fenntarthatóság is egyébként, tehát a kismillió betón ömlik bele a földbe, csak mondom, tehát hogy azért ez egy nagyon érdekes kérdés, tehát nagyon bonyolult döntéseket kell hozni, de az alapszinten ezekkel tisztába kell lenni, hogy a dolgozó megoldja fejben, vagy megoldja kapcsolati szinten, hogy ott lesz benne, de miért? Tehát az alatt otthon 2 mozdulattal megcsinálta volna már jól. Szóval, hogy nem
ha meg nem, ha meg lóg, ha nem teljesít, ezt meg észre kéne
azt
tudni
le lehet
venni.
Mérni.
És úgy nagyon van. Sokan nem veszik észre. Mert hogy nincs olyan mérés, vagy a vezető nem utódik vele, vagy az adott, és ezt is, mikor ezt látom, annyira ijesztő, hogy nincs értelme a munkájának, amit te is mondtad, hogy igazából ő másnak a munkáját arrébb tolja 3-szor.
Pont ezt
vagy
akartam.
Csak arrébb se tolja, csak így ok.
Pont ezt akartam kihangosítani, hogy az értelem megint visszatér, és ugye a dolgozói jólétnek egy nagyon fontos része az, hogy értelmesnek érzem azt, amit csinálok. És hogyha valaki egy ilyen külső kontroll gyakorol folyamatosan felettem, akkor idő után ennek az értelmét sem fogom látni. Tehát itt a vezetői feladatot kell nagyon jól, meg a vezetői, hát a vezetésnek a lényegét kell nagyon jól átgondolni. A vezető hogyan békéljen meg azzal, hogy másfajta kontroll kell gyakorolni. Az nem azt jelenti, hogy nem szabad kontroll gyakorolni, vagy nem kell kontroll gyakorolnom, csak más irányba, más legyen a kontrollomnak a fókusza, más, hogy kontrolláljak konkrétan munkavállalót. De nyilván ez megint szervezettől, munkafolyamatoktól, munkaköröktől függ, hogy kit mennyire, hogyan kell kontrollálni, de hogy a kontroll az azt jelenti, hogy igen, kiadok egy határidőt, közben
keretet
vannak mérföldkövek
szabok.
Benne mondjuk,
keretek,
mérföldkövek, az munkával fogja tudni, hogy mik azok a mérföldkövek, amit el kell érni, de elengedem azt, hogy én a nyakára ülök, és folyamatosan, sőt, tesztelgetem, hogy vajon most ott a gép erőtül-e, vajon most pont csinálja a feladatát, hanem a mérföldkövekben jelen vagyok, a végső célnál jelen vagyok, megnézzük azt, hogy hogyan sikerült, miben tudok én még segíteni, miben tudok támogatást nyújtani, de közben hagyd dolgozzon, ez amit Andi is mondott, hogy már csak dolgozni nincs időnk, hanem ezek az állandó csekkolás, kontroll, meeting.
20-25 perc alatt. Egy beszakítás után 20-25 perc alatt állunk vissza.
Fókusz.
Az eredeti feladatra. Tehát ha megkérdezem tőle, hogy itt vagy, akkor 20-25 percet kinyírtam.
Még jó ráig, sőt, még tovább is tudnék veletek beszélni, de most muszáj az adásidő miatt húzni egy keretet, húzni egy határt. Nem is teszek fel a záró kérdés, mert abban megint egy 30 percet beszélünk róla.
De azért
ne ezt
hangozzam már utoljára, hogy kinyírtam. valami vidámabb.
Csak azt lehetné megkérdezni, hogy aki most hallgat minket, és akár megijedt, akár lelkes, akár pesszimista, akár pozitív, de én bízok, hogy aki hallgatott és hallgat most minket, ők még szeretnének erről hallani, és ha szeretnének akár képzés szinten, vagy tanács szinten, akkor hol érnek titeket el, milyen fórumokon, weboldalakon?
Hivatalosan,
igen, az ELTE pedagógiai pszichológia karnak a honlapján megkereshetőek vagyunk.
Nevünkre rákeresnek, így van. Ott van minden hozzáférhető.
Nem felejtsük el ezt, mert be fogjuk másolni a adásnak a leírásába, ha nem felejtjük el, de
bármi keresőbe bepütyögik a nevünket, szerintem rá tudnak találni.
De jó, Andi, köszönöm szépen ezt a meglepően mély beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen és a meghívást.
Ugye, hogy egy nagyon tartalmas és mély adás volt, én le is fáradtam a végére, de mindez persze jó értelembe értem. Tényleg ritka az, hogy két ilyen szaktekintélyű ember ennyire őszintén és ilyen jó gondolatokat oszt meg valakivel a kettő nagyon-nagyon hasznos területről a pszichológián belül. Aki még nem tette, az iratkozzon fel ránk, akár itt YouTube-on a lenti gombra kattintva, hogy a legtöbb népszerű podcast lejátszónál ugyanúgy nekünk nagyon sokat jelentene, és ha persze az adások tetszenek, és többet szeretnétek hallni majd a jövőbe is, ha feliratkoznátok ránk. Köszönjük, hogy velünk voltatok, köszönjük, hogy hallgattatok, minden jót nektek, sziasztok!